zöld, úgyhogy mindig...
Végig, tehát hogy én... most már tehát nem szervezel, tehát átmentél a Facebookra, erre minden megtörtént, és a mai napig neked ott nincs zöld utat, hogy, hogy akár titán néven te odaadsz.
Sőt, ezt ki is jelentették egyesek, mindegy is, hogy honnan és miért tudjuk, hogy amíg én vagyok, addig soha nem fogok kapni.
Kedves hallgatók, kedves nézők, üdvözlünk benneteket az Airsoft Podcast 24. adásában. Elsődlegesen szeretnék elnézést kérni, mert az elmúlt hónapokban eltűntünk. Nem igazán úgy sikerült, ahogy terveztük a dolgokat, de viszont ebben a hónapban belevágunk nagyon keményen a podcast részbe, ami annyit jelent, hogy a következő hetekben vagy két hetekben folyamatosan fognak majd jönni az adások, és ha már így újra visszatértünk másodjára, akkor egy új platformmal is indítunk, ez a face-to-face, idővel vissza fogunk térni erre a formátumra, ami annyit jelent, hogy az Airsofton belül, vagy az Airsofthoz közeli területekről fontosabb, megkerülhetetlenebb, vagy számunkra érdekes embereket fogunk megkérdezni, hogy mi a véleményük, honnan jöttek, mit csináltak, úgyhogy egy ilyen laza beszélgetés, de mégis interjú jellegű dolgot fogunk csinálni, úgyhogy erre lehet készülni ma is. A mai adás hosszabb lesz, tehát 45 percet nem fogjuk tudni tartani természetesen, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Aki néz minket, az már látja, aki hallgat minket, annak pedig elmondom, hogy akkor az első face-to-face vendége Bessenyi Zoltán alias Titán.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
Várjál, beindult? Nem indul be a taps. Most nem indul be a taps. Vannak ilyen plusz effektjeink, de mindegy, most ez elmarad a taps. Először is köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük akkor azzal, hogy én rengeteg játékodon voltam, és számomra mindig is egy ilyen megújító, valami teljesen másfajta játékszervező voltál, és amikor beszélgettünk arról, hogy legyen face-to-face, akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy jó, Titán lesz az első. Úgyhogy... nagy életút szerintem a tiéd, ami az Airsoftot illeti, és kicsit úgy fogunk kezdeni, mint azok az akciófilmek, ahol a végkifejlet, a szuperhős ott áll a nagy probléma előtt, és még mielőbb kiderülne, hogy mi történt elsőtétől a képernyő, és 5 órával ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt. Úgyhogy...
kis Christopher Nolan filmet.
Így van, megpróbálunk effektekkel. Úgyhogy az első kérdés igazából az lenne, hogy most jelen pillanatban mit csinálsz, mivel foglalkozol, ha munkásságot most kellene bemutatni, akkor hol állsz most?
Az airsoftjátékok.hu megalkotója, tulajdonosa, vagy vezetője vagyok. Gyakorlatilag 3 éve alapítottuk ezt a céget, vagy alapítottam ezt a céget, mint egyéni vállalkozó. Ebben a pillanatban 4 darab pályán dolgozom, úgymond kizárólagossággal, és ezeket a pályákat üzemeltetjük, ezeket a pályákon szervezünk airsoft rendezvényeket. Úgy szoktam mondani, hogy minden, ami airsoft, az nálunk elérhető.
Aha, tehát itt mondjuk legénybúcsukra csapatépítő, tehát céges csapatépítő, tehát ilyet is abszolút.
Abszolút, sőt, ugye az airsoftjátékok.hu megalapításának a célja az volt, hogy ugye előtte, mint játékszervező ismerhettetek meg, erre majd gondolom a beszélgetés folyamán úgy is kitérünk, hogy ugye ettől egy picit én szerettem volna hátrébb lépni, bizonyos okok miatt. És a New Age, az új irány, az azt gondoltam, hogy abszolút az, hogy kis csoportokra specializálódunk, és ilyen kis csoportoknak a játszatását bonyolítjuk le.
Uh-huh. Minden link, tehát a Facebookos link, meg a hivatalos honlapotoknak a linkjét is be fogjuk tenni a YouTube, tehát a Spotify-on ne keressétek, tehát ez a YouTube csatornák meg ott lesz, tehát bárki, aki szeretne. Amúgy érdemes elnézni az oldalra, tök letisztult, tök jó, minden pályához. Most átnéztem, minden pályához van külön-külön kett csináló videó, tök jó. És ahogy láttam, akkor Budapest, tehát hogy ebben a pesti érában vagytok.
Abszolút Budapest és környéke, abszolút, hiszen én is itt élek, itt tudunk olyan produktívan ott lenni, és a minőségében ott lenni, ahogy azt gondolom, egy vállalkozásban kell.
Vidéken akkor nem is gondolkodtatok, tehát hogy tehát vidéki pályákra szervezni, vagy az, tehát hogy nem fér bele így most így a portfólióba.
Igen, azt gondolom, hogy ezt kívülről nem gondolja senki, hogy egy ilyen pályaüzemeltetés az mennyi nyűg vagy gonddal jár, nyilván minden vállalkozás, vagy minden munkakörnek megvan az árnyoldala és a jó része, de hogy itt nagyon sok munka van, háttérmunka, amit akkor csinálunk jól, akkor végezzük jól a dolgunkat, hogy amikor te eljössz egy pályánkra, egy rendezvényre, akkor te ezt nem látod, hogy mennyi van benne. de hogy sok, tehát napi szinten azért heti 5-6-7 napban is lehet ezzel ebbe dolgozni.
Ha,
hogy ez a fogaskerék ne akadjon
meg. Na, mielőbb kitérünk arra, hogy jutottál el idáig, van egy ember, a Titán, akit mindenki ismer, meg van egy polgári személy mögötte. A rólad polgári személyről kellene elmondani pár szót, ami szerinted fontos, tehát aki nem a játékszervező, hanem a polgári személy, mit mondanál magadról amúgy, ami így fontos számodra?
Hát gyakorlatilag, ha kicsit messzebbről akarom ezt indítani, akkor ugye én a küzdősport világából érkeztem, ez azért talán meghatározó a számom, mert az addig életemben minden ehhez volt igazítva.
Tehát, ez én gyerekkortól?
Igen, abszolút. Tehát, hogy ezt mondhatom, hogy 90-ben kezdtem.
Oh.
7 évesen, aha, karatéval, meg uh-huh. Használjuk azt gondolom, mert nem ez a beszélgetés célja vagy lényege, hogy küzdősporttal foglalkoztam, és az évek alatt próbáltam mindent e köré építeni, és annyira komolyan venni ezt, amennyire lehet. Nyilván az idő elteltével sokkal keményebb harcművészeti ágakat választottam, és ebben próbáltam csiszolni magam, de hogy a vége az lett, hogy eljutottam oda, amikor már a pénzkeresés lehetősége is ott volt a sportban. Ebben a minőségében már annyi munkát kell belerakni, aminél már kicsit mindent áldozol, de hogy Magyarországon sajnos ez úgy néz ki, hogy mi mondjuk profi is vagy, számos barátom az mai napig, mellette dolgozol. Tehát, hogy egyébként hobbi sportoló vagy, mert nem tart el.
Világos.
Igen, és akkor 30 körül sok sérülés, meg hosszú út, tehát tök mindegy. Hosszú út végén azt mondtam, hogy oké, de hogy ebből nem lehet egzisztenciát építeni. És akkor hoztam egy ilyen huszáros döntés, lett egyfajta kiégés is nyilván. Hogy
igen, erre akartam rákérdezni, mert ugye egyik drogbáros, bocsánat, drogos játékodon, csak így szoktam nevezni a drogos játékon, Solymáron beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy igen, volt küzdősportos múlt, de a sérülés miatt maradt ez. Az Airsoft az mennyire segített kilábalni? Tehát, hogy adott ugyanannyit igazából később az Airsoft? Tehát tudta ezt a fajta fókuszált koncentrációt, szerelmet, ami adott neked igazából a sport.
Nem lehet összehasonlítani. És most nem megbántani akarok senkit, de hogy azt gondolom, hogy az a fajta sport vagy élsport, az nagyon más. És nem lehet összehasonlítani. Tehát, hogy azért az munka. Tehát ez a fajta sport az munka. Heti 10-12-t edzettél.
Az
igen, és minden pontja összerakva. Tehát, hogy az egész nagyon más. A hobbi sport az nagyon az jó, és azt az gondolom, az nem is káros, sőt, az élsport nem.
Nem. Volt átfedés a kettő között? Tehát, hogy amikor abba hagytad a sportot, akkor már volt Airsoft, vagy később találkoztál vele igazából magával az Airsofttal?
Az aktív, ilyen minőségű aktív sport, élsportot abba hagytam, és hobbi sportolóként funkcionáltam. Nyilván ez így kiszellőzik, vagy így eltűnik, szép lassan kifut az ember életébe, és ott volt egy minimál átfedés, de ez az aktív, ahol már nem edzősködtem, tehát nem volt klub, nem meccseztem, nem volt ennyi munka benne, miközben az Airsoft bekerült, de volt egyfajta luk, amit be kellett tölteni. Nyilván az Airsoft ilyen tekintetében kiváltotta, tehát hogy nem is a lelki részét, hanem a tevés, tehát a teendőket kiváltotta, hogy ebbe bele el tudtam merülni, és akkor ezzel tudtam foglalkozni.
Akkor kezdjünk el az Airsoft karrier. Hol és mikor találkoztál az Airsofttal először, és szerelem volt-e első látásra, vagy azért még így kerülgettétek egymást így az Airsofttal? Tehát, hogy volt ez az első élmény?
Ebben az időben egy multicégnél dolgoztam a logisztikában, nekem a végzettségem egyébként ez, és ott az egyik kollégám Airsoftozott, és nagyon megtetszett. Egyfolytában túrtam a netet, szerintem mindenki így kezdődik. Egyfolytában túrtam a netet, próbáltam képbe kerülni, felkerültem a híres neves szoftverre.
Nem fogunk erről is beszélni.
Gondolom, hogy ilyen két szót megérdemel.
Csak kettőt.
Igen, igen. De hogy az érdemi részét tekintve, pont azt gondolom, aki utána egy jelentős állomása lett az életemnek, a G.I. Joe, vagy Mészáros Rolandnak az első játékál volt az én első játékom, ez pedig pont az, amikor bankházán még kim volt a TV2 is, tehát ez a 400, vagy 400 plusz, igen, ezt a Roland tudja pontosan, de hogy azért gondolom, az egy elsőre egy ilyen, ilyen wow, meg boom, meg, tehát hogy így...
Nagyon nagy élmény.
Igen, azt sem tudtam, mi van, tehát hogy elképesztő.
Az ember ilyen kapkodja a fejét.
Igen, az ember oda megy egy kis fegyverével, a kis nyomorú kis használt AK-mmal, azért tudod is
fel. Igen, ezt így is lehet csinálni, nincs a rádió mellé. Igen, az amúgy ez ilyen.
És akkor ott viszont így befecskendeződött a méreg, és terjedt.
És onnantól ezért terjedt. Te, amikor csak játszottál, tehát még a szervezői időszak előtt, te milyen játékokat preferáltál? Tehát tingli-tangli, karszalagos, vagy inkább ez a milslim-larpos irányban mit szerettél, vagy igazából ami jött, oda mentél? Tehát volt ilyen kedvenc játéktípus?
Abszolút én ez a nyitott vagyok, tehát hogy ha bármit csinálok, szeretek mindennel megismerkedni, ami abban van, mert hogy akkor lesz valós tudásom, azt gondolom, de hogy nagyon szeretem a larpot, de hogy nem vagyok, ezt ismerhettek is, nem vagyok ez a nagyon katonás. Tehát, hogy azt gondolom, amit talán mondtál, hogy egy picit más jártam mindig, az pont attól, hogy én inkább ezt a ilyen, nem fogok jó szót használni, de a csibészebb vonalat próbáltam képviselni, és hogy én ezt szeretem. És kerestem azokat a játékokat, amiben nem ennyire reguláris tudok lenni.
Felírtam egy kérdést, de akkor ezt ki is húzom, igen, hogy a karrieren során, tehát már az airsoftos karrieren belül, amikor elkezdtél játékokat szervezni, küzdősport, airsoft szervezés, tehát hogy ezért a rendfegyelem azért itt kell, tehát oda kell fókuszálni, hogy a katonaság, vagy tehát a hivatásos, hogy rendőr, hogy katona legyél, tehát hogy ez nem fordult meg a fejedben, nem úgy, de hogy
igen, kicsit más világot képviselek talán.
Tehát akkor ez így távolabbá.
Inkább úgy mondanám, hogy nyilván most már sok évvel, tehát a változás az látszik is, hogy amikor megismertetek, hogy 10 kilóval, meg 15 centivel rövidebb, de hogy inkább a szórakozóik bejáratai előtt dolgoztam.
Igazából ezek olyan kérdések, amit majd minden egyes vendégtől meg szeretnék kérdezni, és majd szépen kialakul, nem tudom, 10-15 adás után egy kép, hogy na, ő úgy gondolja, és van egy átlag vélemény bizonyos dolgokról. Ki volt az a konkrét játékszervező, vagy játék, amikor eljött az a pillanat, hogy azt mondod, tehát annyira inspirált, hogy azt mondtad, hogy jó, nagyon jó játszani, tök jó dolog, de ezt csinálni kell, szervezni kell. Tehát hol volt az a szikra, amikor tényleg határozottan eldöntötted, hogy jó, nem csak játszani szeretnél, hanem már szervezni szeretnél, tehát ezzel szeretnél foglalkozni.
Azt gondolom, ebben is akkor nálam egy kicsit másképp van, mint talán a többi szervezőnél, vagy majd kiderül, azt gondolom később, de hogy nem, ebben sem volt egy ilyen pont. Nem tudok egyetlen egy napot meg. Mondani,
nem volt ilyen amerikai filmes, fel kellett étni, és így.
Nem, ez egy folyamat volt. Jártam ki a játékokra, sok Roland játékra jártam, vagy Joe játékra, bocsánat, hogy ismeritek, igen, nekem. Igen. Joe játékra jártam, és ott megismerkedtem sok mindenkivel, többek közt a Rolandnak egy későbbi, vagy akkor kezdődő üzlettársával is. Összebarátkoztunk, és igazából ez egy ilyen folyamat volt, hogy én ebbe az airsoftos életbe ezáltal így bevonódtam, szervező, vagy bármilyen módon ez az üzleti modellt érintő ember.
Mm-hmm. És volt olyan játék, ami úgy inspirált, már akkor már, mint amikor elkezdtél a játékot szervezni, olyan eleme egy játéknak, amire azt mondtad, hogy ez nagyon jó. Ez lehet akár egy medik rendszer, egy jó larpos volt. Kik voltak, hogy melyik játék volt? Erre vissza tudsz emlékezni? Hogy...
Azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy nem, nincs ilyen, az hazudik. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindig vannak új szemléletek, gondolatok, bárkinél, akár egy kezdőnél is, amire figyelni kell, mert jó gondolat. Ez nagyon sok, nem tudnék az a baj kiemelni, mert hogy azt gondolom, hogy mivel a nagyon nagy egóra vallana, ha azt mondanám, hogy a Joe engem nem mentorált, és nem köszönhetek neki rengeteget, ezáltal nagyon sok mindent tőle vettem át, de van számos más játékszervező is, aki, vagy nagyon sok játékos, akinek volt egy gondolata, és akkor megkeresett, amikor játékszervező voltam, hogy figyó, ez mit szólsz, és leültünk, beszélgettünk, és akkor elmondtam, hogy szerintem hogy tud illeszkedni a játékomba, vagy hogy nem, de hogy nagyon sok ilyen történet van. Azt gondolom, aki csak a saját kis szűk kis szemvegén, vagy ilyen kis csövön keresztül nézi a világot, az nem biztos, nem hogy biztos, jó irányba halad.
Aha. Hogy kellett elképzelni ezt a kezdeti időszakot? Tehát besegítettél a Joe-éknál, és akkor utána volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy már szeretnél te kiírni, tehát hogy már a te neved alatt menjen a játék. Hogy történt ez a váltás, és mennyire lehetett ugye annó annak idején, amikor ezt te csináltad, akkor ugye az elsődleges platform, és akkor térjünk rá nyilván a szoftveren lehetett igen. szervezni. Tehát akkor még annyira ez a Facebook vonal, vagy saját honlap, ez nem nagyon volt. Tehát hogy a szoftver volt az alfája és az omegája ennek a platformnak. Én nagyjából tudom, vagy emlékszem rá, hogy melyek azok a lépcsők, amelyeket meg kellett lépni ahhoz, hogy valaki újoncként játékszervezői jogokat kapjon. Igen. Tehát ugye ki kellett menni játékokra segíteni, nem tudom hány fős játékokat kellett csinálni, úgy, hogy már egy dedikált game marshalot van melletted, és akkor utána mindenki megszavazta ezt a történetet, akkor az összes game marshal, javíts ki, hogyha valamelyik lépcsőfokat elrontom, akkor lehettél, és akkor már úgymond mentor nélkül is csinálhattál játékokat. Na ez a szakasz, ez hogy történt nálad?
Az én játékszervező pályafutásom privát játékokkal kezdődött. Tehát első körben míg a szubkultúrának, a fix airsoftosoknak bekerültem az életébe, mint játék vagy oldalparancsnok, és úgy ismerhettetek meg. Mellette én elkezdtem a saját ismeretségi körömben, legfőképp ez az akkori szórakozóhelyek, ahol dolgoztam, azoknak a személyzete, pultosok, kidobók, én is kidobóként dolgoztam, és ezek a haverok, barátok, ismerősökön keresztül, és ilyen privát játékokat szerveztem. Az első tudást, vagy az első lépcsőket itt tettem meg ebben. Ez egyébként elég sokáig ment, és akkor tágult is ennek a köre. De hogy privát játékokból indult, és mellette meg tényleg azt gondolom, hogy a szakmai részével, tehát amit szintén nem lát az ember, mint játékos, rengeteg háttérmunka, és hogy épül fel egy ilyen nagy játék, azt meg azt gondolom, hogy abban az időben a legnagyobb játékszervező mellett tanulhattam, hiszen abban az időben a G.I. Joe volt képes ekkora létszámú játékokra, és ez az ő tudása vagy segítségével láttam ebbe bele. Aztán igazából egyszer csak jött egy ilyen, hogy van elég bennem, tehát hogy fontos volt számomra a hitelesség, vagy hogy jól tudja megcsinálni, és akkor elkezdtem publikálni a szoftveren is. Hát ez egy érdekes történet, mert ugye a szoftveren van mindenféle kritérium, amit te elmondtál, vagy nem. Nekem egy kicsit mindegy is, mert hogy ugye ezeknek nem igen lehet eleget tenni, ezeknek a kritériumoknak, hiszen ez egy olyan világ, ami...
Igen, ez egy első kis zárt kör.
Ami azt gondolom, amikor megalakult, akkor ez egy tök jó dolog volt, a szoftver, de hogy nagyot változott a világ, és nagyot változott a piac is. És hogy amikor ezt kitalálták és megálmodták, akkor ők voltak az elsők, és respekt nekik, de hogy, hogy a belső sávba elhaladt mellettük minden.
15 év, tehát igen. Például, igen.
Igen, és hogy nem vették észre, hogy itt kigenerálódott egy új airsoftos nemzedék, aki már nem annyira ezt a nagyon katonai, vagy nagyon feszes, nagyon massz által körbeért történetet szeretné. Közben annyit fejlődött a világ, hogy jött a Facebook, az Insta, a YouTube, a minden is elvesztette az erejét ez, és hogy amit elfelejt mindenki, hogy ennek is lett egy piaca. És ez ha van ennek van egy piaca, akkor nyilván ez üzletté válik valamilyen formában, mert ez nem történik meg, akkor benn maradsz egy ilyen kis fura kis befőttes üvegbe, amiből nem tudsz kijönni. Az Airsoft per pillanat azt gondolom, hogy ebből a befőttes üvegből akar még mindig kitörni, már valamelyest kitört, de hogy még mindig van egy nagyon erős ilyen hát az beszűk.
Old school, vagy az régi
iskola. Igen, köszönöm, ezt próbáltam, hogy nem bántani akarok semmit, ezt fontos hangsúlyoznom, de hogy...
A világ változik, nagyon gyorsan változik, a trendek is nagyon gyorsan változnak, és a lehetőségek is nagyon gyorsan változnak, hogy új embereket toborozzál. Tehát tényleg, amit te is mondtál, Facebook, Instagram, tehát hogy meg a játék stílusok is, meg a játékos állomány is szerintem változik, majd erről is fogunk beszélni, hogy te hogy láttad ezt az elmúlt évtizedben. És én azt láttam amúgy a szoftveren, hogy ugyanott maradt. Tehát, hogy jöttek mellette, szépen felsorakozott mondjuk a Magyar Airsoft közösség, ez jó, pár éves történet, de hogy rengeteg olyan új kezdeményezés indult, és a szoftveren, tehát még nagyjából egy szoftver frissítés sem történt. Tehát ugyanaz a motor, ugyanazok a szabályok, és nem biztos, hogy alapvetően ez up-to-date tud maradni. Tehát
abszolút igen, és hogy visszakanyarodjunk az eredeti kérdésedre, bár picit hosszúra nyúlik a válaszom, de azt gondolom így pontos, hogy abszolút. Ugye, hogy közben, mert minden egy folyamat, közben ugye a Ronaldal való közös munkánknak az egyik ilyen díje az ugye az volt, hogy én viszont, mint mint vállalkozó tudtam sokat tenni ebbe a történetben, mert a kapcsolati tőkém, mondjuk itt talán, hogy gondolkodásmódom és más egyebek mellett, nagyon sok mindent tudtunk reformálni, változtatni, és nagyon sok új dolog került be, így módon például a pályák. Talán nem nagy képű azt mondanom, vagy azt feltételeznem, mert hiszen nem tudhatom pontosan, hogy talán a legtöbb bek között vagyok, vagy azok között, akik a legtöbb pályát hozták be, új pályát az Airsoftban. Nyilván ezek közül nagyon sok sajnos bezárt, mert ezek a területek fogynak. Ezt tudnotok kell, mindenkinek tudnia kell, hogy ezek a területek indokolatlanul állnak ott óriási piaci értékkel, amit előbb vagy utóbb hasznosítanak, és a Budapestről kifele fog szorulni az elkövetkező 10-15 évben biztosan. De hogy nem, hogy eleget tettem ezeknek a kritériumoknak a szoftveren, hanem sok játékszervező mai napig nem tud olyan létszámot, amiket én a 15 perc hírnévben tudtam, vagy tudtunk, és semmi másabb politika volt az oka annak, hogy csekkoltak, volt kint közülük is játékszervező, vagy marsal. Tehát hogy azért én 5 évig szerveztem a szoftveren úgy, hogy más két játék után kapott zöldet. Aha. Tehát én soha nem lettem zöld, úgyhogy mindig...
Tehát végig, tehát hogy én... most már tehát nem szervezel, tehát átmentél a Facebookra, erre minden megtörtént, és a mai napig neked ott nincs zöld utat, hogy akár Titán néven te odaadsz.
Sőt, ezt ki is jelentették egyesek, mindegy is, hogy honnan és miért tudjuk, hogy amíg én vagyok, addig soha nem fogok kapni. Ez semmi másra nem szól. Tényleg kicsit ugye a múltat kell feszegetnünk, hogy annak idején azt gondolom, amikor ez az egész én bekerültem, becsöppentem, akkor tényleg volt egy nagy mező, amin volt néhány fa, de volt egy nagyon vastag fa, ez a Joe volt. És amikor én bekerültem, ebből a fából csináltunk egy nagyon nagy erdőt, mert hogy akkor tényleg nagyon sokan jártak, és egy picit átalakult, azt gondolom, a legtöbben hozzánk jártak, hogy nagyon nagy számban, és ez nagyon nem tetszett bár senki nem üzletként fogja fel, állandóan ezt hallgatjuk, ez nagyon nem tetszett több
bizonyos erőknek. Abban az időben, igen, tehát ez a tököl peszentimre, nem tudom, tehát hogyha volt, mi 220-an voltunk, akkor az már kicsinek számított, tényleg 283,
353,
így a borzasztó nagy számok volt, és tényleg volt egy ilyen hatalmas kiugrás, és tényleg mások ezt nem tudták valahogy. Ugye ott annó annak idején még volt nem tudom, én úgy emlékszem, hogy amikor a Joe elkezdett rettentesen felfutni, ugye akkor a Brown még csinált játékokat, és akkor ott a kettőjük rendezvényei között lehetett igazából válogatni, és abszolút. A Brown szépen lassan, tehát én nagyon szerettem a Brown-t, ezt hozzá kell tenni, nagyon jó játékokat csinált, nagyon jó játékélményeim vannak tőle, és bármit csinált, szépen lassan egyszerűen elfogyott. Tehát, hogy nem tudott, hiába írta ki, így egyre kevesebben és kevesebben lettünk, és a Joe játékokon pedig egyszerűen egyre többen is tényleg világháborúkat lehetett mondjuk.
Abszolút.
Vagy Pessentimnél.
Azt gondolom, ez mondhatom így, hogy talán a kettő mű, vagy ez is fura, nem, a mi művünk volt, inkább így mondom, mert ott ez nagyon sokan emberrel dolgoztunk együtt, akiket nagyon sokat köszönhetünk, azt gondolom.
Csak egy ilyen beszúros kérdés, és utána megyünk tovább a játékszervezés vonalán. Amikor elkezdtél egyre többet foglalkozni a szervezéssel, mennyi időm maradtam úgy a játékra? Tehát tudtál ilyen balanszot tartani? Tehát, volt egy olyan pont, amikor el kellett engedned, hogy...
Igen, abszolút. Hát hogyne, ez igen, hogy nekem tényleg nagyon korán esett be az életembe az, hogy ez idézőjelben a hobbiból üzletté vált, vagy pénzkeresési lehetőségé, és hogy igen, hoztam egy döntést, hogy hoznom kellett, de hogy én ezt be is vállalom, hogy én elmentem ebbe az irányba. És hogy amikor egyfolytában azon pöröksz, hogy ez hogyan tedd nagyobbá, többé, és a többi, akkor azt veszed észre, hogy heti 5-6-7 napban ezzel foglalkozol. Hát, és akkor szabad időd van.
Biztos, hogy nem ezt tehet.
Akkor mész haza.
Ha valaki most szeretne játékszervező lenni, tehát játszik, és ugyanúgy, mint mondjuk nálad, vagy volt nálam, csak én ezt nem nőttem ki, hogy szervező szeretne lenni. Szerinted muszáj valakinek játékosnak lennie, vagy valaki teljesen így betoppan, hogy jó, ez az Airsoft, és elkezdett, kell játszani, tapasztalatot szerezni?
Sőt.
És mennyi az az idő szerinted, amit mondjuk egy évet, két évet kell, tehát hogy húzamosabban játszani, hogy valakinek legyen annyi tapasztalata, annyi rálátása magára az airsoftra, hogy belevághasson, vagy ez lehet kevesebb idő is. Tehát hogy látod?
Én azt gondolom, hogy években mérhető azért. Annyi buktató és annyi dolog van, amit nem látsz. Tehát, hogy azért, mert, és hogy tényleg az van, hogy kimész egy játékra, játszol, egész más a másik oldal, tehát a szervező oldalról. Tehát, hogy mindig kritizálja mindenki a szervezőket, biztos, hogy van mindig oka. Ezt ne is vitassuk. De hogy nagyon sok munka, és nagyon sok áldozat, és nagyon sok minden van a háttérben, amit nem lát. Mert mondom, ha jól csinálod, akkor azt mondod, hogy de jó játék volt. Ha nem, akkor minden baj. És hogy a játékszervezőknek az élet egy nagyon hálátlan ilyen tekintetében. Nem kell minket sajnálni,
persze, világos.
De ennek is megvan az árnyoldala is, vagy a nehézsége.
Világos. Van egy, vagy számomra van egy olyan tézis, hogy, és ez kis játékokra, nagy játékokra abszolút igaz, hogy a játékszervező az bármilyen ötlettel jöhet, bármennyire lehet lelkes, akármit felvonultathat, jármű pirotechnika, nem tudom, táncolós lányok, akármit. Tehát ha a játékos nem érti a játék tematikáját, hogy nem akar érteni, vagy éppen csak beixelte. Ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes trend volt, szerintem nem csak a szoftveren, hanem amúgy bárhol máshol, hogy sajnos a játékosok nem feltétlenül olvassák el azt, hogy milyen játékra mennek. Tehát, hogy vasárnap tököpök, és ugye ebből rengeteg, tehát, hogy hiába készül fel néha, ez nem szeretnék általánosítani, tehát ez nem minden játékra, illetve játékosra igaz, akinek ne értelemszerűen ne vegye magára, de hogy ez sokszor probléma, hogy dress code, tehát kitalálsz egy játékot, egy sunyogós játékot, hogy most akkor nem az van, hogy lövünk, hanem megpróbálunk pontokat elfogadni, bármi, és akkor jönnek, hogy itt a 3000-es brekesz, és akkor most én azért fizettem, hogy most akkor lőjek. És te hogy tudtad lekezelni ezeket a problémákat? Ezzel hogy tudtál, vagy Joe-val együtt, hogy tudtatok ezen átlépni, hogy tudtad ezt a problémát megoldani? Illetve volt-e emiatt, vagy bármi más miatt az Airsoft szervezői karrier során olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy elég, tehát olyan mély pont anyagilag, vagy ilyen dolgok miatt, hogy elkezdtek mondjuk csalni a játékosok, nem tudtátok ezt, tehát hogy olyan mély pont, amikor azt mondtad, hogy én ezen foglalkozom, nem tudok, tehát hogy...
Hát annál azért kevébb gyereknek tippelem magam, hogy volt mély pont, de hogy azt gondolom, hogy nincs tovább, az olyan nincs.
Olyan nincs.
De hogy persze, tehát hogy millió ilyen pontja van, amikor beleraksz mindent, és az egész bedől valamiért. És az általad felsorolt példák bármelyikért is bedőlhet, és a végeredményben egy olyan kaotikus káosz lesz, vagy egy olyan rossz, mély, depresszív játék lesz belőle, hogy olyan rossz visszajelzések jönnek, úgyhogy benne volt minden, hogy azért úgy elgondolkozol, Istenem. Aha. Amit senki nem foglalkozik, de nagyon fontos része az időjárás. Uh-huh. Tehát, hogy azt képzeljétek el, amikor van egy 200 főre regisztrált játék, azért ezt ne gondolja senki a pályabérleti díjak se. Tehát, hogy sok minden terheli játékszervezőt, és kalkulál, és megy ki. És akkor reggel felkelsz, és vízszintesen állnak a fák, és esik az eső. És mondjuk a 200 főből jött 30, vagy 20. És ott állsz, van olyan játékszervező, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezt nem csinálom ma meg. Én nem szeretem ezt, nem voltam ilyen, aki megtisztel azzal, hogy eljön hozzám.
Ilyen időben is.
Tehát... Akkor annak. De belül nagyon rossz. És akkor belül azon izgulsz, hogy kettőkor legyen vége.
Unjátok meg.
Azt gondolom, hogy igen, nem fogom kerülgetni ezeket. Igen, hogy kérlek, menjetek haza. Haza akarok menni a bébikémhez, hozzá akarok bújni, szétáztam.
Igen. Magzatpóz, és így nem akarok.
És én meg nem is játszom, mert úgy még elviselhetőbb. Nyilván ez a hálátlan része, nem kell sírni, mert aki ennek áll, ez ezért jár. De hogy ott olyankor
az probléma.
Hazamész, és mondod, hogy én
Nem, hagyjuk. Amit először el akartam mondani, csak közben addig húztam ezt a mondatot, még elfelejtettem az elejét. A tézisem, igen, hogy a játékszervező beleteszi a felét, és a játékos teszi bele a másik felét. Ez 50-50 szerinted? Tehát 50-50%, vagy eltolódik, nem tudom, 30-ra, vagy hogy látod
ezt? Én azt gondolom, ez egy reális számítás tud lenni, mert hogy amiről ebből is beszéltettünk, belerakhatok mindent, ha épp úgy kell fel a nap. Vagy belerakhatok mindent, hogyha ha mégis egy részét nem jól gondoltam, uh-huh. és nem jön át. Uh-huh. De attól még a munka benne volt.
Világos.
Vagy összejön pont egy olyan közösség, aki full retardált. Van ilyen, hogy állsz, és ezekkel mi van? Aha. De van, hogy összejön egy olyan közösség, hogy te kitalálsz valamit, és annak a százszorosa történik, és igazából ott improvizol, annyira komoly a csapat, aha. és gördülsz a showval, na olyankor viszont úgy jössz le, és nem is attól, hogy most mennyien voltak, vagy ennyi pénzt keresel, hanem olyan jól érezted magad ebbe a közösségbe, és olyan jó volt az egésznek a dinamikája, hangulat, hogy azt mondtad, hogy pff, alig várom, hogy
jöjjenek újra.
Úgyhogy tényleg az 50-50.
50-50 százalék az működik. Vázoljunk fel egy hogy lássák a játékosok is. Kitalálsz egy játékot, vasárnap felkezd, reggel láttál egy filmet, akár egy videóklipet, mindig azt mondja, ez tök jó, szeretnék ezt. Hogy az ötlettől a lebonyolításig milyen fázisok vannak, hogy kell ezt elképzelni. És itt lehet a tervezéstől pálya, kiválasztásig minden játék minden pályára alkalmas, vagy nem alkalmas. Tehát, hogy működik ez? És egy picit a költségekről, amiről most nem kell abszolút számszerűsíteni, de így nagyjából... Hogy működik ez az egész?
Ugye talán annyiból vagyok egy kicsit speciális helyzetben, hogy amit mondtam, hogy azért én, mint pálya tulajdonos viszonylag korán beléptem ebbe, és azért látom azt, hogy milyen egy bérlemény, amikor a saját pályád, meg milyen, amikor csak kimész egy egyszeri, egy eseti bérleti szerződéssel. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy ilyen jó egy hónap, három hét, egy hónapra legalább előre meg kipattan a fejedből egy gondolat, ugye érdemes is úgy struktúrálni, azt gondolom, megalkotsz egy kerettörténetet, ezt publikálod, viszont akkor már ugye nagyjából a kerettörténetnek megfelelően ki kell találnod magad a játékmenetet is, tehát hogy ez nem működik, hogy jó, írtam, hogy baromságot, azt majd
jönnek lesz valami,
majd lesz. Azt ismerjük.
Igen.
Sajnos van ilyen, vagy lett ilyen, de hogy ez majd talán egy külön szót megér. Én azt gondolom, hogy ott az első egy-két hétben, mondjuk egy hónapra kiírsz, akkor javarészt még azért finomított, tehát, hogy agyban gondolkoz azon, hogy oké, mit, hogy, mert hogy nagyban függ attól, hogy mekkora lesz a létszám. Mert egy 20 fős játékra más kell csinálnod, mint egy 200 fősre, és nem csak a pálya nagyságától függ ez, hogy most mekkora területre szorított, hanem hogy más a dinamikája, más a felépítése. És az utolsó két hét, ami munka. Én azt gondolom, ott már azért ott a játékeszközök, tehát hogy maga a játékmenetet, minden pontját elkezded átgondolni, húszszor újraírod. Ha nő a létszám, és ez az utolsó másfél egy hétben látod, van, hogy négyszer-ötször újraírod a játék tematikát, 300-an vannak, és 100 főre terveztem. Úristen, az egészet ki kell dobni, vagy tehát a váz megmarad, de hogy másképp kell felépíteni a játékot, hogy lassítsd, gyorsítsd, itt egy ütköző pont. Tehát, ugye, és ott megy el nagyon sok idő. Nyilván beszerzed utána az eszközöket, a vizet, a bla bla bla, nyomtatsz millió. Tehát, hogy ott az utolsó egy hét az erről szól, és akkor ott már pénteken, már gyakorlatilag, ha nincs kész minden, akkor azon nem végezted jól a dolgodat. Tehát, hogy azért egy ilyen játékkiírása az nem kétszer fél délután, hanem benne van, azt gondolom, hogy egy ilyen két hét munka, így a hétköznapokban.
De és minél nagyobb a értelemszerűen az alapötlet is, tehát nem tudom, tehát úgy tervezel mindig, tehát, hogy jó, most szeretnék egy 50 fűset, és abból lehet, hogy 300 lesz, vagy van olyan, hogy nem, ez egy 50 fős játék lesz, ez a tematika, 51 nem fér bele, vagy van olyan, hogy azt mondta, hogy gyerekem, most szeretnék egy kétnapos 300 fős valamit csinálni, és akkor értelemszerűen más, teljesen más a megszervezés ennek.
Azt gondolom, egy jó játékszervező az A. Tehát, hogy kitalál egy tematikát, annak megfelelő, tehát a pályának megfelelő tematikát, vagy ahhoz keres egy pályát, de ott mindenképpen kell legyen egy ilyen közös rész, és annak megfelelően csinálja a játékmenetet, és határozza meg a létszámot. Tehát, hogy nekem előre, vagy nekünk, vagy nekem előre úgy volt, hogy volt nagy játék, meg volt úgymond kis játék. Most nyilván nálunk a létszám az nagy volt, ezért mondjuk a nagy játék a 200-300 fő, az 50-100 fő kis játék voltnak számított. De mindenképpen csak így érdemes.
Anyagilag volt olyan, amiben így mondjuk nagyon-nagyon belebuktál? Tehát azt
hát hogyne? Persze, ez út rögös. Persze. De menni kell gondolom, tovább. Igen.
Hogy lehet ezt jól megtervezni anyagilag? Tehát, hogy nem lehet. Van ilyen példa, hogy mondjuk 50 főre tervezel, és jön több, tehát tényleg izé belefér izé, és akkor azt mondta, hogy gyerekek, eljött kétszer annyi ember, akkor a játék tematikája például mondjuk belefér egy jármű, és akkor pluszba, extrába beleteszed, úgy, hogy a játék elején még nem terveztél azzal.
Egyértelmű.
Tehát, hogy ilyenkor.
És akkor erre mert ugye azt mondta, hogy 50-100 fő mondjuk a kis játék, ami világunkban ilyen így volt. Mert hogy a, mondjuk egy török bálint is a legtöbb ugye a 145 vagy 154 fő volt egyszer egy időben, az már nagyon durván csücskös volt, de hogy a 100 főt még tudtuk játszatni, azt gondolom. 50 fő alatt meg nem igen működtünk török bálintos.
Igen.
Tehát, hogy érted? Mondjuk egy Imre, egy Tökörre, meg azt mondtuk, hogy oké, a mi világunkban egy 200 fő volt a kis létszám, igen, de hogy tehát 2-3-350 fő. És akkor ott nyilván már ott ez számít, hogy mennyi bevételed van, úgy tudsz belerakni még plusz.
A játékszervezők, tehát az úgymond ilyen trusztik vagy segítő emberek létszámát, de hogy lőtted be annó? Tehát ha eljött hirtelen 200 ember, akkor felhívtál még plusz tartalék 3-4 ember, tehát hogy nagyjából hogy te hogy lőtted be, hogy mondjuk 50 ember elég 3 ember, 100 emberre már 5 ember, ez hogy lőtted
pálya
be?
És játékmenettől függ. Aha. Tehát mert vannak olyan pályák, amik kimondottan problémások, vannak olyan játékok, amik kimondottan problémások tudnak lenni, illetve a létszám az meg egyértelműen ezt változtatnia kell, mert egy 300 fős játéknál már parkoltatnod kell, blablabla, bla, bla, ismeritek igazából.
Abszolút, tehát, igen.
Annyival nagyobb fős személyzetet muszáj, mert ha nem teszed meg, akkor nem fog működni, mert azt gondolom, hogy amikor az elején odajössz, és az elején már káosz látsz, akkor már nincs kedve felmenni.
Világos.
Vagy mondjuk csúszol egy kezdéshez képest.
Értem, abszolút. Berakod a játékötleteket, és van ugye egy szabályzat, és akkor beszéljünk egy picit a magyar Airsoft szabályzatról, mert van róla mit beszélni nyilván, de csak érintsük mondjuk, és a technikai részét nézzük. Neked kötelező volt annó ezt használni, és mennyire korlátozott le téged? Tehát volt egy új játék szabályod, amire azt mondtad, hogy színesíteni fogja. Nekem az egyik kedvenc, mert sose fogom elfelejteni, Titán jön ki mosolyogva, és gyerekek késelés az életpont, tehát nyak, izé, de nem vagyunk kungfu emberek, tehát ezt minden játék elmondtad, és ezt ott hallottam először, hogy nem csak az van, hogy jó, ott áll 5 méter, és gumik, és nekivágom a hátának, hanem oda kell menni, de azért, tehát itt is azért feszegetted egy picit a határokat nyilván, mert hogyha valahol ott van az adrenalin, ott van, és akkor elkezdik kaszabolni szerencsétlen valami műanyag macsétál a másiknak torkát, az para, de akár medik rendszerben, akár mondjuk fegyvereknek az FPS limiteiben, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye maszkban ez le van korlátozva, és akkor vannak játékosok, akik kiesnek, mert főleg most szerintem régen is így volt, de most már abszolút így van. Tehát, hogy a Taiwan Gunon, vagy a Sol, tehát, hogy veszel egy átlag fegyvert, egy M4-est, és 420 FPS. Tehát, hogy nyilván szervizbe kell vinned. Mennyire korlátozott ez téged, vagy lehetett tőle egyáltalán elfordulni, vagy újat beleírni a maszon kívül, vagy kötelező volt azt, mivel a szoftverem volt kiírva?
Hát akkor beszéljünk a maszról. Tök jó ez a masz, amikor megalkották, biztos, hogy nagyon jó volt, de hogy beszéltük, elszaladt mellett az idő nem is kicsit, ezt mindenki tudja is. De hogy ami engem egy picit jobban zavart, hogy ez is az a fajta diktatórikus rendszer, amit a massza, vagy a szoftver alkotott és az ott megalapító tagok, ez nem több, mint egy szokvány. Tehát ez nem egy államilag szabályozott törvény. Mégis úgy kezeltük. Kezeljük még most is, hála Istennek kifele megy. Jó irányadó elvek, de hogy Magyarországon ez elment oda, hogy kiírsz egy játékot, és mondjuk abban más van.
Annyira követjük, annyira izé, hogy...
Van erre egy állam, és az állam szabályozza ezt törvényekben, és ez nagyon jó, és nagyon fontos, hogy mi egységként működjünk, ezért megalkottunk egy ilyen szabályrendszer, de elavult. És hogy tegye fel a szívére a kezét. Persze, kell egy határt szabni, hogy legyen ez 400 FPS, balesetveszély, tökre jó. De hogy nem mindegy, hogy nézd, vagy 4-20.
Igen, tehát a támogató fegyverek nem veszítik el például az értelmét.
És nem szervizbe kell hordanod a fegyveredet, amit megveszel, hanem azt mondom, hogy mondjuk 440, és működik. Tehát, hogy egy kicsit túl nem lett igazítva az évek során, azt gondolom ez a dolog, ez az egész így beszorult, vagy nem akartak fel, mindegy is. Ezen kívül írni? Hát hogy, amikor a szoftver ilyen monopól helyzetben volt abban az időben? Tehát, hogy annak tudtál megfelelni, ha nem akartál szabályt sérteni, akkor ki se írhattál.
Világos.
És akkor itt jött a Facebook, és azt gondolom, hogy bejött ez az új új világ, de hogy manapság az is tudni kell, hogy az airsoftosok nem, vagy aki airsoftozásra adja a fejét, az már nem feltétlenül ezt a nagyon feszes, nagyon katonai. Régen ezt Tesco-s airsoftnak kezdték el hívni. Lehet, hogy így is van. Valahol félúton van ebbe is talán az igazság, hogy szerintem tök fontos az, hogy manapság az átlag embereknek az inger küszöbe, az teljesen más, mint régen volt. Nem ilyen a világ, már nem lehet azt megtenni, hogy ennyire feszes, szabályos, nem működik, és hogy nem tudsz olyan elvárásra rakni. Ez mindenhol jelen van, ez, ha engedjük is el, de hogy az airsoftban, értem, hogy katonai szimuláció, igen, de hogy vannak olyan játékszervezők, akik ezt tartják, és én ezt preferálom. És tök jól csinálják, amit csinálnak. Ha nem lenne ekkora széthúzás, akkor ez tök jól tudna működni. Mert hogy én majd, vagyis hát most már nem, mert hiszen már nem vagyok aktív játékszervező, mindig azt mondtam, akinél láttam, hogy ilyen megkeresett, hogy mikor írok ki egy ilyen nagyon feszes. Még egyébként hozzáteszem, a személyes viszonyom kimondottan rossz is ezzel az emberrel, de ez emberi roka. Viszont mint szakmailag tök jó, amit csinál, és én ezeket átirányítom hozzá. Mert hogy a játékos ezen nyer, ő ezt keresi. Én nem fogok ilyet kiírni, mert nem lenne hiteles a részemről, de ő ebbe tök ügyes. De hogy azt tudnotok kell, hogy a nagy közösség, tehát hogyha sok embert akarsz megérinteni, vagy megszólítani, akkor lazábbat kell csinálnod. Ne menjen el egy agyatlan lövöldözésbe.
Világos. Ez legyenek korlátok, így van.
Tehát legyen keretrendszer, szabályok, legyen egy keretsztori, és missziók legyenek. Ez fontos, mert az airsoft ettől az.
Igen.
De valahol félúton.
Világos. Ti amúgy hogy kezeltétek azt a fajta problémát, hogy ez, amit előbb is mondtam, hogy be akartok hozni valami új szabályt, hogy rengeteg, én nagyon sok olyan kiírást láttam, hogy mondjuk MASZ 2015, plusz házi szabályok.
Igen.
És akkor itt jöttek a variációk, de hogy ezt nem feltétlenül olvassák el a játékosok, és nagyon sokszor, tehát tényleg az van, hogy én azt gondolom, hogyha most vegyünk egy Josh Bessentimre játékot, minden játék egy 30 perces eligazítással kezdődik. Ahol például, tehát, hogy elmondja a Joe igazából, aki rendszeresen jár mondjuk az ő játékaira, vagy a havi két alkalommal, vagy járt a te játékaidra. És akkor ott van már a 15. játékon, és ott állunk, és tudjuk, jó, nyilván el kell mondani, és akkor egyszer valaki felteszi a kérdést, hogy de akkor a gránát, akkor az hogy működik? És így, amúgy először is 10 perccel ezelőtt elmondtad, kettő ki van írva a kiírásban, hogy működik, és akkor még rákérdez, és így haladjunk. Látsz erre amúgy esélyt, hogy változás, hogy lehet ezt lekezelni, hogy kiírod, nem olvassák el, nem foglalkoznak vele, csak eljönnek, és akkor picit azért sérül az ötlet is. Tehát, hogy
nem, én azt gondolom, amióta a világ ilyen. Tehát, hogy persze, aki 10 éve foglalkozik, vagy 20 ezzel nagyozza, vagy 5 éve, tök mindegy, de hogy ez a játék szervező dolga, felelőssége ezeket a dolgokat megfelelő módon kezelni és lekommunikálni. És mindig lesz. Hát, szóval, hogy azért az mindig lesz egy renitens.
Világos.
Vagy több.
Ezzel nem tudsz mit kezdeni.
Most mi?
Fölülhetem
repülővel. De hogy azt gondolom, hogy és most nem magadra vedd, de hogy amíg ezen akad fenn ott a játékos állomány, addig a fingot fűrészelik. Mert hogy nem, ott a játékszervező lépjen úgy be, kezelje le úgy, hogy ne sértse meg ezt, ne sérüljön a többi 100 ember is, aki emiatt vár. Az például nem helyes szerintem, amikor ezek így ki vannak emelve, és minden módon meg vannak alázva, mert nem figyeltek. Tehát, hogy ennek van etikusabb módja, sajnos ezek van mindegy is.
Igen.
Tehát ugye szerintem lehet egy tökre empatikus módon egy kis viccel is akár
eltolni.
Igen, és mégis rajtad van a figyelem, és mégis átmegy neki, és esetleg lehet úgy is csinálni, hogy akkor utána egy picit valakit ráállítunk, és figyeljük, hogy betartja-e. És akkor mondjuk a többi 200 ember, vagy x ember mennyiség tud játszani, jól érzi magát, és mégsem állunk meg, és hüppögünk rajta, hogy most hogy lehet, hogy nem figyeltél, mert ő ilyen.
Jó, tehát ez egy olyan faktor, ami a játékszervező dolga, és ez mindig is így lesz.
De hogy azt gondolom, aki viszont airsoftozni jön, hiszen katonai szimulációs játékra jön, azért szereti valamelyest a szabályokat, hiszen az előbb is erről beszéltünk, 90% azért elolvasgatja. És hogy nagyon sok függ a játékszervezőnek a karakterétől. Tehát, hogyha úgy ismertek meg egy játékszervezőt, aki ilyen nagyon feszes és pokolfajzat, annál már, amikor jössz be, gyomorgörcsöd van, igaz?
Igen.
Aki egy jó fej, vicces, van mozgástér, ott lazán vagy, aki meg egy ilyen slendrián, arra meg lehet, hogy nem is érkezel oda időbe.
Világos. Értem. Ha már így a problémákkal problémákról kezdtünk el beszélni, volt-e, én soha az életemben nem tapasztaltam ilyet, lehet, hogy nem voltam ott, vagy nem voltam elég játékon, hogy vannak olyan játékosok, akik annyira csalnak, olyan játék stílusban játszanak, odaszólnak, folyamatosan bekövetelik a találatot. Tehát itt most nem az egy-egy ilyen anyázásról beszélik, hogy nagy a lendület, most be kell menni, 5 percünk van, nem adta meg, és odaszólsz neki, vagy mondjuk éppen a saját, mondjuk én ezzel nagyon csodálkoztam, hogy Joe mondta, hogy egyetlen egy anyázás nem szeretne hallani, és akkor én ott álltam, mint akkor szakaszvezető, vagy rajparancsnok, a saját csapattal, hogy én néha szoktam, szeretem a csapattársaimat, tehát nem erről van szó, de amikor látom, hogy nem mennek fel a dombra, akkor hát sajnos én el szoktam magamat ordibálni, imádom, szeretem mindegyiket, de el fog menni egy-egy ilyen szó, mindegy. De hogy vannak azok a játékosok, akik notorius csalók, folyamatosan probléma van velük, és eljön az a pont, vagy eljön-e az a pont, amikor a játékszervezőnek azt kell mondani, nálad volt-e ilyen, hogy igenis oda kell menni hozzá, és azt kell neki mondani, hogy ne haragudj, akkor szedd sátorfádat, és akkor ne az van, hogy 20 perc pihenő a parkolóban, hanem köszönjük szépen, akkor menjél. Tehát, hogy és soha többet ne gyere vissza. Volt-e ilyen? Én nem találkoztam soha ilyennel, tehát lehet, hogy mondom, elkerült-e. Volt-e ilyen, hogy lehet ezt kezelni alapvetően ezeket a problémákat?
Hogyne, és kell is, hogy legyen ilyen, azt gondolom, vagy hozza az élet. De hogy, hát ez azt gondolom, a probléma mértékétől függően kell kezelni, de hogy volt persze egy extrém példa, Török Bálinton 2 darab srác, akik óriásiba voltak, de hogy ők ezek a gyúrunk, meg biztos, hogy már voltak, 3-szor macskát vagy kutyát oldalba rúgtak gyerekkorukba, és óriás vagányba voltak, és akkor ők olyan kötekedőbe azt csinálnak, amit akarnak, megérkeztek. Mint utólag kiderültük, más számos helyről így ki voltak tiltva, és amikor megállítottam a játékot, mert már majdnem verekedésig fajult, és akkor megkezdtem, hogy akkor na most akkor hanyas a kabát, akkor még ott belém is belém állt, és akkor megbeszéltük, hogy akkor ha mi az irány, és hogy. És akkor másra találkoztak, mint amilyen szoktak, és akkor elegánsan távoztak. Ez egy extrém példa, de nem csak ilyen volt, volt már nem egy, akit megkértem, hogy menjen haza, de volt már olyan is, aki annyira, hogy úgymond haver, vagy tehát olyan haver, akit régóta jár hozzám, szeretem, stb., és meg volt őrülve. És azt mondtam, hogy ne haragudj, de hogy ma, amit csinálsz, az nem jó, és nem helyes. És kérlek, gyere, ülj le mellém, ha nem tudsz, akkor meg menj haza. És hogy legközelebbi játékommal nagy szeretettel várlak. De itt most ezt nem tudod. Lehet, hogy gondod van otthon, bármi, de valamit behoztál ide, ami az összes többi embernek. És hogy kérlek téged. És működött.
És
nem az volt, hogy ki vagy ti, mert az én pálya, hanem hogy... mert hogy amúgy ismerem, hát bár emberek vagyunk. Tehát, hogy azt gondolom, annyiféle szituáció van, itt megint a játék szervezőnek a miensége szerintem, ami ezt meghatározza, hogy ezt hogyan kezeled, ezt a problémát.
Világos. Volt olyan, akiket tehát végleg kitiltottál, vagy húzamosabb ideig kitiltottál?
Hogyne,
hát persze. És akkor nem jöhetett.
Persze.
Tehát nálad akkor nem volt ilyen, hogy jó, hát, ha most, akkor jobban fog viselkedni. Tehát, hogy
de
volt ilyen is.
Hát, hogy el kell jutni odáig.
Tehát, hogy egyszer, kétszer, háromszor történt ilyen, akkor azt mondtad, hogy köszönjük szépen, akkor itt. Úgy látszik, hogy nem jön ez a változás.
Nincs baj, de hogy itt ez így, tehát más. Tehát mást szeretnél csinálni, mint amit itt a nagy többség, és hogy per pillanat én meg így szeretném, és az előnyöm megvan, hogy én találom ezt ki, hogy hol lesz.
Hogy lesz. Egy másik kérdés, ezt is fel fogom tenni majd mindenkinek, vagy minden játékszervezőnek, vagy volt játékszervezőnek. Van az a típusú játékos, remélem, hogy jól körbe fogom tudni írni, én csak úgy neveztem el őket egy ilyen urbán legenda kapcsán, hogy Joe a haverom játékos. Egy Pesszent Imrei játékon hallottuk ezt a történetet, még a parkolóban, tehát még mindenki készült, és volt egy pár fiatal srác egy csapatban, és akkor mutogatták, ment ez a verbális pénisz méreget, és ilyen fegyverem, olyan fegyverem. Tehát az egyik srác azt dobta be korai Joker kártyának, hogy ezt múlt héten az Izzy a militánsból vettem, Joe-tól, úgyhogy is valaki kérdezett valami szabályt talán, és akkor már nem értették, hogy mi lesz, és így mondta a srác, hogy jó, majd én megbeszélem velem a Joe haverom. Tehát, hogy, mert hogy elment hozzá, vett tőle egy fegyvert, vagy éppen ott volt lent a boltban a Joe, és jó fej volt, mert nyilván tehát, hogy van itt egy...
Miért ne lenne?
Így van, és vannak ezek, azok a fajta játékosok, akik nem nagyon tudják hova tenni azt, hogy ők egy szolgáltatást kapnak, és mondjuk te, amikor eljön egy játékos, akkor nyilván nem ilyen morcosan fogsz nézni, jó, menjél ide, mert akkor rosszul érzi magát a játékos, tehát te kedves vagy, te próbálsz informatív lenni, és hogyha mondjuk megadod valakinek a telefonszámodat, akkor nyilván nem azért, mert hogy hú, a hatalmas nesmanok vagytok, hanem azért, hogy mondjuk fel tudjon hívni, hogy mondjuk egy amerikai PMC konfliktusnál szombaton, ugye vasárnapon játék, szombat este 11-kor fel tudjon hívni, hogy figyelj, itt sisak van, ott baseball sapka, nyilván a PMC-nél van a baseball sapka, és akkor a Marpad baseball sapka amerikai oldalon mehet. Tehát, hogy, és akkor, tehát, hogy ilyen játékosok, hogy lehet őket igazából így kezelni, és tehát amikor ők visszaélnek azzal, hogy ők úgy gondolják, hogy egy bizalmi körben, egy ilyen holdudvarban vannak benne, és azt mondják, hogy figyelj, mivel titán a haverom, ide fog jönni, és úgyis nekem fog igazat adni, és már így mutogat, hogy biztos, hogy jó volt, hogy lehet ezt igazából lekezelni, és hogy lehet a másik kérdés, hogy lehet ezt távol tartani a magánélettől. Tehát, hogy lehet ezt meghúzni ezt a határt, hogy mondjuk másnap reggel te kelsz, mert játékszervezés van, és este 11-kor még csörög a telefon, felveszed-e, vagy nem veszed, hogy hol lehet megtalálni ezt a privát határt.
Ezt azt gondolom, hogy neked kell lefektetni. Sértő vagy nem sértő módon, embere válogatja, de neked kell lefektetni. Én például, amikor még a fuvarozásban dolgoztam, mindig emberek dolgoztak alattam, autókat irányítottam kamionos cégnél, és akkor fölhívott este 9 meg 10-kor a sofőr. És akkor a 2 darab válaszom volt, lehet, hogy nem etikus, de hogy megismerték a stílusomat. hogy, és most előre bocsánat, most ugrottam ki a barátnőmből, mondd, mi lehet a fontosabb. Már, mondd, kérlek, mondd el.
Most már
vagy,
mondd el.
Vagy hogy legközelebb kérlek, utána akkor hív fel, ha rágyulladt a pótkocs, és el akarsz köszönni. Most nyilván ez nagyon sarkos és csúnya, de hogy értsa, hogyha gond van, itt vagyok. De hogy
van azért, egy
igen, szféra, igen. És az Airsoftban ugyanezt próbáltam alkalmazni, hogyha valami ilyenért felhívott, akkor egy ilyen kicsit csípő, de hogy ez most nyilván így csúnyán hangzik, de ezt el lehet mondani viccesen is, hogy figyelj, igen, hogy ilyen vicces kedvesben, és akkor érzi.
Aha.
És akkor, amikor találkozik, másnap már előre jön, jaj, ne haragudj, és nem fog többet felhívni.
Aha.
Tehát ennek is azt gondolom, ha egy kicsi vicces, humoros, de mégis ilyen éle van, egy ilyennel köszönsz be, akkor tud működni. De hogy ezt egyszer kell lefektetni, azt
világos,
gondolom.
Világos.
A másik ilyen nagy, ilyen a üvegtigris mindenkinek megvan.
Igen.
Helyi hülye vagy?
Aha, ez világos.
Van ez, na, őket imádom. Aha. Mert hogy ő tényleg képes vagy tikkelni utána, olyat kérdez. Mm. Tehát, hogy játsz és tikkelsz, hogy ezt
hogy kérdez?
Igen, igen. Tehát, hogy tönkreteszlek, de hülye vagy hozzá, de megpróbálom.
Igen, is.
Tehát, hogy, szeretem, azt a fajta embertípust is meg kell tanulni kezelni. De ugye ez mind azt gondolom, hogy a játékszervezőnek vagy a játékszervező titulushoz járó gond.
Mm, világos. Beszéljünk egy picit Joe-ról, nyilván már beszéltél róla, én úgy gondolom, hogy te Airsoft, és te is mondtad, a szervezői karriered során ő egy megkerülhetetlen, tehát tényleg mentorod volt. Joe szerintem egy nagyon... nem szélsőséges, nem ezt a szót akarok
megosztó.
Megosztó, így van, köszönöm szépen, megosztó figura. Van egy szűk sáv, aki így elfogadja, hogy olyan, amilyen, és akkor van egy valamilyen, akik utálják, és van, akik meg igen. Tehát, hogy erről nekem is megvan a véleményem, de mindegy. Milyen ő, mint ember, és milyen veled dolgozni? Tehát milyen volt vele együtt dolgozni? Sokan gondolhatják, hogy nem lehet. Én úgy gondolom, hogy a Mészáros Roland egy nagyon kreatív szervező.
Abszolút.
És mert vele is szeretnék majd interjút csinálni, úgyhogy most egy picit próbálnak jó fej lenni. Nem, megvannak neki is nyilván a hibái. Én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon határozott és egy picit egoista talán, vagy van egy egója, vagy talán egy kisugárzása. Nem tudom a kettőt még hova tenni, tehát hogy ő milyen. Viszont volt két nagyon pozitív történetem vele kapcsolatban, az egyik a Bomb Patrol 3 kapcsán volt, amikor ugye a kettőnél úgy alattat szolgáltunk, mint az ISF-nél, és annyira durva volt az impulzus, hogy így hazamentünk, és így azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy, de jövőre saját frakciót akarom csinálni, és akkor felhívtuk a Joe-t, hogy szeretnénk saját frakciót, és kérdezte, hogy mi, mondtam, hogy egy alternatív PMC, mondta, hogy figyelj, ez egy kicsit kreatívabbat, mert ilyen van, ez nem, és akkor 3 nap múlva felhívtuk, hogy CIA, és mondta, hogy na, látod, megy ez, tehát akkor gyere, és akkor találkoztunk vele, ott ugye a militánsokban is átbeszéltük a szabályokat, ilyeneket, és ugye szóba jött, hogy annó én is szerveztem játékot, és nagyon érdekes volt, hogy nem azt mondta, hogy nem volt ez a lenéző fentről gondolkodó, hogy na látod, nem tudja ez bárki csinálni, hanem ő konkrétan biztatott, hogy az tök jó, csináld, tehát szervez játékot, ez nekem ilyen nagyon pozitív volt. Meg a másik a játék után, ugye mi megköszöntük, de felhívtuk a Joe-t, a helyszínen nem találtuk meg, a Dokit nem lehetett elérni, és megköszöntük nyilván a játékszervezést, azt, hogy csináltunk frakciót, tehát hogy ez egy fontos dolog, meg hát szerettük volna megtudakolni, hogy mennyire rontottunk bele igazából az ő elképzelésébe. És ebben a telefonbeszélgetésben ő elmondott egy csomó dolgot, most direkt nem fogom ezeket a dolgokat elmondani, mert lehet, hogy meg akarja csinálni, meg nyilván ez az ötlete, hogy hogyan látja a Bombpatrolnak a jövőjét, és zseniális dolgokat mondott. Először, amikor először meghallottam, így mondtam, hogy hát jó, letettem a telefont, és mondtam, érdekes, aludtam rá 2-t, és így vizionáltam az ő vízióját, és azt mondom, ez a Pali zseni, tehát valamit nagyon-nagyon tud.
Egyetértünk.
A Bombpatrol 4-ből, ezekből az ötletekből 1% valósult meg amúgy, tehát hogy nagyon nem úgy sikerült, nem tudom, hogy hogyan, mindegy. De ettől függetlenül egy nagyon megosztó személyiség. Milyen volt amúgy vele együtt dolgozni? Tehát így az évek során voltak-e viták, vagy mert kívülről az látszott, hogy totál gördülékeny az összes játék.
Szervezés. Azt gondolom, ez egy érzékeny téma, hiszen oka van, hogy én azt mondtam, hogy nem dolgozunk tovább együtt, és szétválunk, és semmilyen módon nem is lenne etikus. Azt gondolom, ez a kettőnk dolga. Ezáltal erre is elég burkoltan szeretnék válaszolni. A másik meg, hogy az van, hogy ez a múlt. És hogy nem biztos, hogy én ki akarok. Meg hogy szóval az egész nem.
Világos.
Diszkomfortos, azt gondolom, meg nem is korrekt. Úgyhogy nyilván megvoltak a nehézségek, mint minden. Tehát közöttünk is volt egy kapcsolat. Minden kapcsolatnak megvan az előnyös, pozitív része és a negatív is. Nyilván azt gondolom, hogy elképesztő látásmódja van bizonyos dolgokban a Rolandnak, ami miatt képes volt, amikor már én is megismertem, vagy amikor én megismertem is már ilyen létszámokat, és ilyen faként üzemelni ezen a
platformon,
igen.
Ezen a mezőn.
Igen. De hogy nyilván időről időre nálunk is előjöttek olyan lépcsők, amit a közös életünkben nem tudtunk sajnos megugrani, és akkor emiatt a más mondjuk így, hogy mások vagyunk, a más látásmód miatt külön útra váltunk, de hogy a mostani azóta én a munkásságát nem követem, nem figyelem, mert
ha van elég dolgot, gondolom.
Igen, tehát, nem ez vagyok, aki, tehát hogy most hó körülöttem, és akkor nem megyek a magam útján, ahogy én jónak és gondolom. Igen,
biztos, hogy van bennem elő elég, tehát hogy van idő, mivel foglalkozni.
Volt egy nagyon szép része, azt gondolom, volt egy nagyon jó, nagyon szép része.
Igen, igazából erre akartam elkérdezni, de erre a részére.
Igen, tehát, igen. Ott azt gondolom szárnyaltunk, és akkor nagyon jól megtaláltuk jól éreztük egymást, hogy
ki mit szeretne.
És hogy mit kell belerakjunk. Tehát, hogy mit kell belerakjunk ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Azt gondolom, ez volt ez a 15 perc közös hírnév, amit így próbálok kifejezni, hogy akkor ilyen nagyon, tényleg nagyon erősnek éreztük magunkat, hogy nagyon
volt.
Igen. De hogy utána nem tudtunk tovább lépni. Tehát, hogy más volt a gondolat, és nem tudtunk tovább lépni, ott viszont meg már jöttek a gondok. És amikor azt gondolom, ez ugyanolyan, mint egy barátságnál, vagy egy párkapcsolatban, hogy amikor az bizonyos lépcső időről időre ugyanarra a lépcsőfokra próbálsz fölmászni, és a másik fél nem engedi, akkor idő után azt mondod, hogy akkor krázzuk meg egymás kezét, és igen.
Akkor,
igen, de hogy ebben a tovább, mélyebben nem szeretnék belemenni, mert nem, semmiképpen nem korrekt, azt gondolom, nincs is itt, meg nem, de nem is akarok erről beszélni, ez a múlt.
Múlt, így van.
Igen, ez a kettőnkre tartozik, meg azt gondolom azokra tartozott, akik, mert ugye ezt tudom, hogy mindenki nagyon szereti ezeket rákcsálni.
Igazából itt hogy konkrétan nem arra, tehát tényleg nem arra irányult a kérdés, hogy most akkor miért, és hogy engem nem érdekelt, hogy...
Őt meg kijellemezni nem szeretnék.
Abszolút. Csak hogy ez tényleg egy szép kor volt.
Nagyon, ez abszolút így gondolom.
Tök jó volt. Kérdés az, On Patrolba belemehetünk-e?
Abszolút.
És utána nyilván a Battlegrounds-ba, mert hogy ott neked nagyobb szerepet volt, és egy picit nagyobb is volt szerintem a felelősség, meg az egész, tehát egy nagyobb lépés volt mondjuk egy kisebb játékhoz. Te milyen minősítésben voltál a On Patrolon? Hát egytől négyig.
Ezt tehát... inkább úgy mondanám, hogy ezt tudnotok kell, hogy a On Patrol, de ez erről majd úgyis, hogyha jön a Joe, akkor ez az ő, nem is el szeretném elvenni tőle, de hogy ez az ő, a Dokival az ő nevük, és azt gondolom az ő alkotásuk, és nagyon nagy dolgot tettek ezzel, hiszen azt gondolom, ilyen fesztivált azóta se tudott senki. Mivel nekünk volt egy közös üzlettársi baráti viszonyunk, rengeteg háttérmunkát, vagy számos háttérmunkát végeztem el ismerettségi körömben és egyébeken keresztül, hogy ott menjen, tehát hogy háttérből ott dolgozgattam, de hogy mivel a Roland játékainak egy gerince voltam az oldalirányítás tekintetében, mert hogy abban az időben, amikor talán mondhatom, hogy megjelentem, akkor sikerült a civil oldalra is létszámot hozni. Ezért ezt fontosnak tartották, hogy itt is próbálják meg segíteni ebben. Igen. És akkor én ebben próbáltam is nekik segíteni. És így tehát, hogy nem voltam ott, mint szervezői hivatalos titulusban, nem is gondolom, hogy ez az, de hogy nagyon sok mindent.
De hogy én besegítettél, tehát ott.
Igen, az egészet az elejétől a végig láttam és segítettem.
On Patrol 2 milyen volt amúgy irányítani én egész ISF oldalt? Mennyire volt bonyolult? Csak hogy mondjuk egy átlagos játékos kicsit oda megy, és azt mondja, hogy jó, én vagyok a nem tudom, a 32. baka. Mekkora volt a különbség? A 120-i, 150-i
most nem, hány ez nem ilyen, dehogyis.
Nem? Tehát könnyű volt, nem volt izé.
Azt gondolom, erre is kell egy képesség. Aha. Tehát, hogy van egyfajta embertípus, aki alkalmas erre, van, aki nem. Van, aki ebbe, ez így zsigerből jön, valakinek nem. Valószínűleg nekem ez mindig is ment, és aha, akkor és én nem volt mondani, hogy igen, hogy én ezt nekem ez így adta, és gyerünk, és nem volt egy olyan, igen, egy olyan pozíciót kerestünk nekem, abból azért lehet lazáskodni, aha, mert az vagyok önazonos, és akkor így jól is éreztük magunkat. Úgyhogy szerintem mindenképpen az egy óriási siker volt, sőt, hát azt gondolom, hogy ami azt gondolom, egy picit előrébb szaladva agyonvágta ezt az egészet, hogy a LARP akkor működik, ha van egy váz. És a vázhoz tartják magukat, amit a szervezők kitalálnak is. A vázon belül viszont, amit megszabtak, úgymond minden mehet. És amikor egyes frakciók öntudatra ébrednek, vagy túl, tehát azt mondják, hogy nem, ez már, itt azt csinálok, amit akarok, és az egész szétesik. Mert akkor már a szervező, aki az egészért felelős, már nem tudja visszaterelni abba a vázba, és az egész kaotikussá válik. Hogy reagál erre a többi oldal?
Tehát elindul egy ilyen önálló életet, ilyen a frakciók.
Itt van az, hogy már önállóságra kelt a On Patrol. Én azt gondolom, vagy én így látom, de ezt azt gondolom, hogy nem az én posztom, ezt már Roland erre válaszol. És azért ott ember legyen a talpán, aki azt már úgy megfogja. Aztán, hogy ezt ki hogy kezelte, ez megint más. De hogy a probléma forrása, én azt gondolom, a játékosok oldaláról, ami miatt az egész így széthullott, az ez.
Te hogy láttad szerinted, mennyi, tehát ezt 100%-osan rá lehetett tolni ezt a problémát a játékosokra, vagy azért a szervezők is hibáztak? Itt most nem csak konkrétan a negyedik részre gondolok, mert én...
Nem posztom bírálni senkit.
Jó, rendben. Tehát azért furcsa, aztán utána tovább fogunk lépni a On Patrolról, azért furcsa és szerintem tanulságos a On Patrol, mert ha megnézed az első részt és megnézed a negyediket, hatalmas fejlődés volt, és tényleg, amit beszéltünk, hogy, hogy ebből bármi lehetett volna, és igazából az egész... kb. Így 6 óra alatt bomlott meg, tehát 8 órakor lement a nap, hajnal 2-kor meg szervezők, szerintem, ha nem is mondták ki, de tudták azt, hogy itt bezárt a bazár, tehát hogy le kellett állítani a játékot, tehát ott valami teljes kaotikus kontrollálatlanság jött. Én ettől függetlenül nem hiszem, hogy azt a 4 éves hatalmas munkát, amit beletettek a szervezők, beletettek a játékosok, tehát hogy az 6 óra alatt tönkre tud menni. Igen, tehát hogy ez érdekes kérdés, na de mindegy, tehát megtörtént a döntés, On Patrol off, Doki ugye kilépett, és ugye ti adtatok is egy interjút ugye az Airsoft Noobnak, egy hónappal, bocsánat, a Battlegrounds előtt, ugye volt egy döntés, hogy akkor Battlegrounds. Milyen volt a kisjátékokból belemenni egy ilyen nagyobb játékba. Mire számítottatok, hogy marad ez a fajta létszám, tehát ez a fajta 4-500 fő, számítottatok arra, hogy lesz-e csökkenés? Igazából maga az alaptörténet, az alapkonfliktus, ez a magyar, vagy magyar, amerikai, afgán konfliktus megmaradt, a helyszín megmaradt, a frakciók ugye szétmentek, tehát 2 vagy 3 frakció maradt ugye két oldalon. Arra készültetek, hogy 3-4-500 fő ugyanúgy fog jönni, és hogyan, tehát te például hogyan készültél fel erre a rendezvényre?
Ugye láttuk, hogy esett szét, és mi alapján, hogy leszűkítsem. És sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen vele. És azért egyértelműen azt választottuk egymásnak mondani, hogy azért egy bombpatrolt elengedni.
Nagyon nehéz.
Tehát, hogy ez egy annyira nagy dolog volt, és hogy most ne az üzleti részére gondoljatok, mert egyébként meglepődnétek, de erről sem az én posztom, meglepődnétek, hogy mennyire nem úgy van, ahogy gondoljátok. De hogy ez egy annyira kurva jó, most bocsánat, nagyon jó dolog volt, hogy nem. És azt mondtuk, hogy oké, mi volt a gond? Ezt most viszont akkor le kell szorítani, még ha nem is normális mérték. Tehát, hogy túlzottan leszorítottuk, hogy észhez térjen egy picit mindenki. És viszont a bombpatrolnak ezt a gyönyörű nevét, ez tönkre lett téve ezzel, azt gondolom, nem, ez kiégett azzal. Ezért találtuk ezt ki, és hogy létszámtól függetlenül. Tehát, hogy ha 50 ember jött volna, el is megcsináljuk. Tehát, hogy inkább ez az volt, hogy de ez fel kell illeszteni, ezt nyomni kell, ezt csinálni kell, mert ezen mindenki nyer, ez egy jó dolog.
És szóval, tehát igazából
ilyen nincs az országban.
Világos, tehát, hogy szumma-szummárom ott álltatok a Joe-val, és azt mondtátok, hogy gyerekek, vegyünk egy kúron egy levegőt, már elnézést, nagyon nagy
levegőt,
és hajlandóak lettetek volna, vagy hajlandóak voltatok még 3 évet vagy 4 évet beleölni abba, hogy megint egy kicsi 100-120 főből megint elkezdjen kinőni, viszont a hibákat kiküszöbölve.
Igen, és a cél az volt, hogy egy ilyen nagyon lehúzni, leszűkíteni a lárpot, hogy egy picit kitisztuljon, és akkor az évek alatt szépen engedni, szépen, de már egy kontrolláltabb, úgy kontrolláltabb.
Így van, és látod azt, hogy
mikor... mondtam, hogy ami elment, igen.
Igen,
tehát... hogy a játékosoknak egy jó irányt adni.
Ez volt a terv?
A létszámot tekintve, meg tudod azért, és most bocsánat, de hogy nálunk 3-400 fők jártak játszani, amennyien mondjuk rosszabb esetben egy bombpatrolra eljöttetek. Igen, tehát, hogy hála Istennek megvolt ez a tudás, ami miatt nekünk nem okozott nehézséget egy ekkora létszámot. Tehát más játékszervező 200 főnél már tologatja a sapkát a fején, hogy mi történjen. Hála Istennek nekünk megvolt ehhez a felkészültségünk. Minden infrastruktúrában, személyzetben, tudásban.
Tehát alapvetően akkor olyan, tehát a te szervezői életedben ez nem volt egy ilyen hatalmasnak. Tehát, hogy jó, csináltál.
Persze, igen.
Te hogy látod most, hogy sikerült amúgy? Tehát voltak tervek, elképzelések, hogy sikerült a Battlegrounds?
Azért azt gondolom, abból a mélypontból, ami azért minket is nyomott, tehát a vállunkon ott volt ez teherként, én sikerként éltem meg. Az már nyilván az élet hozta így, hogy utána mi elváltunk, és
Igen, ez nekem nem volt tiszta, hogy az elsőnél még ott voltál, mint teljes értékű szervező, és akkor a másodiknál már nem.
Igen, hiszen az elválásnál mindenki
ott volt
fölveszi a kis hátizsákját, és ami az övé, az belerakja, és elmegy, és ez abszolút ugye a Rolandnak
a
Igen, az ő nevét fémjelzi ez az egész.
És akkor igazából onnantól jött az, hogy akkor ami most van, tehát azt kezdted el felépíteni.
Így van, hiszen nekem egyébként talán ebbe is egy picit ilyen különlegesebb helyzetben vagyok, hogy viszonylag hamar ugye a saját pályával rendelkeztem, hiszen abban az évben, amikor elkezdtem szervezni, mert Török Bálintot sikerült megszerezni, és így sorra jöttek a pályák. És gyakorlatilag én ebben láttam a jövőmet, hogy egy picit másképp más csináljak, illetve hogy ez is egy fontos kérdés a játékszervezői titulusban, azt gondolom, és itt van egy óriási hiba ebben az egészben, hogy és hangsúlyozom, nem magamat akarom magasztalni, én így látom, és azért hoztam meg ezt a döntést, hogy az játékszervezésben ki lehet égni. Hiszen hétről hétre, vagy hónapra mész, és hogy...
Nem tudsz olyan gyorsan megújulni. Igen, tehát
és lesz egyfajta... Igen, és tegye szívére a kezét minden játékos, mindenki fogja látni, hogy melyik játékszervező ebbe a kiégésben milyen stádiumban jár.
És ezt mindenki látja, így van. Szerintem ez egyértelmű.
És hogy Én amikor elkezdtem ezt a kicsit más üzleti modellt összerakni, nyilván ezt is meg akartam tartani vagy lovagolni, de hogy mellette meg egy olyan fokú kiégés volt benne, amin én abszolút azt éreztem, hogy én ebben nem tudom önazonos hiteles lenni, nem tudom azt belerakni olyan minőségében, be kell.
Tehát ez, jöttek a játékok, és akkor szépen játékról, hétről hétre, és kezdted érezni, tehát elindult ez a folyamat, és volt annyi igazából önkritika a végén benne, hogy azt mondta, hogy nincs értelme.
Merem ezt mondani, igen, hogy annyira nehézé vált számomra, mert hogy mellette meg a másik oldalával rengeteget kellett foglalkozni, tehát hogy amivel belefogtam, az meg nem egy hálás. Tehát nagyon sok munka van benne ahhoz, hogy ez bármilyen módon is menjen, nagyon nehéz. És hogy azt mondtam, hogy oké, de hogy ennyi lábat nem tudom.
Nem tudsz. Aha.
Tehát, hogy magánéletem se volt, közben ezt nagyobb tehernek éreztem, és kiégetnek. A másik egy új dolog, könnyebben tudtam benne kreatív maradni. És akkor azt mondtam, hogy meg hát ami fontos, hogy ugye én kicsit meg nem értett Airsoft játékszervező voltam mindig, mert hogy amikor teljesen ilyen kreatív módon elkezdtem játékokat szervezni, arra mindig nagyon kevesen jöttetek. Egy ilyen 20-50 fős törzs közössége volt ennek, aki imádta és rajongott érte, de hogy ez nem katonai volt. Hanem azt mondtam, hogy hátrébb léptem, hogy oké, mi van, ha azt mondjuk, hogy itt van ez a rendszer, az Airsoft, és ebből kihozzuk, amit lehet. És nem feltétlenül, aki katona akar lenni, tehát hogy nem a military simulation, hanem egy teljesen más játékmóddal óriás bulit őrületet csinálva, úgy, hogy attól még az Airsoft van, találat megadás, stb., de maga a keret, a történet, az hangulat, az más, az egyedi, az bolond. Mert hogy én ezt szeretem, hogy például, hogy a húsvéti játékot, ha említhetem, hogy húsvéti nyuszik rohangáltak, szexi nyuszi lányok, igen. Tehát, hogy miért ne?
Így van,
miért
nem kell mindig ez a nagyon cső, nem kell mindenkinek speccázósnak és névi szívesnek lenni, igen, tehát kell néha elereszteni. Rengeteg újítást hoztál. Te a karrieret, tehát a játékszervezői karrieret során milyen gyorsan, tehát ha valamilyen játékelemet bevittél, legyen mondjuk az mondjuk egy medik rendszer, ne legyen postásgumi, hanem legyen mondjuk kötözés, vagy bármi. És azt láttad monitorozva nyilván a játékot, én azt vettem észre amúgy, hogy te például rendszeresen, tehát ott voltál szinte a játékosokkal, és nagyon-nagyon figyelted azt, hogy hogyan balanszírozik, hogyan dől el az oldal. Én emlékszem egy játékra, amikor az még Solymáron volt. Én nagyon sajnáltam, hogy annak a pályának sajnos annyi lett. Volt valami airsoftos gyerek, aki így nagyon kiborult a semmin a Facebookon, és ott írtátok, hogy egyszerűen takarítjátok, de jönnek a vandárok. Tehát így volt egy ilyen balansz. Tehát,
igen.
Mennyire nehéz elengedni ugye egy ilyen pályát? Tehát, hogy amikor beleölsz rengeteg egy ilyen pályába, és látod, hogy nem fog működni. Tehát, hogy mennyire nehéz egy ilyet elengedni? Mert egy játékötletet
könnyű. Ha nem fog működni, akkor nagyot hibáztál. Tehát, hogy akkor szakmailag nem voltál felkészülve, hogyha felmész egy területet, és a két területről kiderül, hogy nem alkalmas Airsoftra. Nem gondolom, hogy a solymári pálya ilyen volt, de ez az én véleményem, ezt a játékosok mondják meg, de azt gondolom, hogy mivel 80-100 fős rendezvényeket csináltunk ott, nem gondolnám, hogy a példával érjük. De hogy igen, vannak területnek sajátosságai, annak a területnek sem a sajátossága ez volt, hogy akkor annyi üvegfelület volt, hogy kimentél pénteken takarítani, vasárnapra volt. És nem csak a vandálok, mert fújt a szél. Tehát az abban, hogy ilyen víziókat kergetünk, hát bárcsak ott tartana az Airsoft, hogy annyi pénzt tudjon keresni vele a pályatulajdonos, hogy egy új irodaházban tudjuk. De hogy sajnos nem.
Igen, ez nem Amerika, igen sajnos.
Tehát, hogy több százmilliós ingatlanok így is, amiket használunk, adott esetben milliárdos értékű ingatlanok, amiket használunk relatíve kis pénzért. Hát 4000 forintért bemész egy ilyenbe. Romos, igen. Igyekszünk. Biztos, hogy jogos a kritika, mert megtörtént a kritika, biztos, tehát hogy erre reagálnunk kell, de hogy a mértéke. Amúgy meg a negatív reklám is reklám.
Ez így van. Viszont visszatérve az előzőre, te mennyire reagáltál gyorsan? Tehát amikor bedobtál egy ötletet, és láttad azt, hogy nem működik az ötletet, mondjuk egy medik rendszerizé, hagytad, hogy jár mi két-három játék, hanem, tehát hogy egy játék alatt ezzel a gárdával, ezzel az 50 emberrel ez nem működött, akkor hagyjuk. Tehát nem adtál neki igazából újabb esélyt ezeknek az ötleteknek, hogy nézzünk meg két-három játékot, hanem mondjuk abszolút, tehát gyorsan váltottál?
Váltani tudni kell. És hogy megvizsgáltam a probléma forrását, amit én feltételezek, és hogy azon hogyan tudok változtatni, hogy még működjön. Ha azt láttam, hogy ez az egész egy nagy szacak, akkor eldobtam. Ha azt mondtam, hogy oké, de ezen változtatok, már terveim szerint működik, akkor meg megléptük. De hogy én azt gondolom, hogy én szerettem gördülni a showval, hogy bent vagyok köztetek, látom a reakcióitokat, és látom, hogy hol mi akad. Tehát nem egy rádión hallom meg, persze nagy játéknál nem tudsz mindenhol ott lenni, de hogy minél több részét, vagy a kritérpontokat lásd, én nagyon sokszor nyúltam bele a vázba. Tehát, hogy megvolt a váz a srácoknak, az oldalpanasnokoknak, és akkor teljesen átértem. Abszolút, mert hogy azt láttam, hogy abban a szituációban az kell, mert hogy egy játék akkor lesz jó, hogyha az egyik oldal nagyot sérül, valamilyen módon visszaszorul, blablabla, tehát játszhatatlanná válik, akkor valamilyen módon úgy, hogy te tudod, mert nyilván tudod.
A visszajó, és menjetek arra járvőzni
például. De hogy példán, mennyivel igen, jobb, mint azt mondom, hogy figyelj, beszorultatok, ti menjetek vissza. Ez
igen,
nem
tehát, jó, igen.
Tehát meg akarsz egy tárgyalással elrablunk. És van. Azt gondolom, egy játékszervező akkor csinálja ezt jól.
Az észrevehetetlen amúgy.
Igen, hogy hagyod, megvan a váz, amíg nem muszáj, nem nyúlsz bele, mert nem az a cél, hogy teljesen egy ilyen lekontrollált valami legyen, de hogyha ha baj van, akkor tudj kreatív lenni.
Jó, térjünk egy olyan témára, amit sajnos beszélni kell róla, és ez már most az új vállalkozásoddal kapcsolatos, ugyanis hát bejött a Covid. Tehát, igen, hogy sajnos ez mindenkit érintett, szerintem a játékszervezőket, tehát ezt a fajta szórakoztató szektort hát kis hiányt agyonütötte. Ti hogy vészeltétek át? Mi volt a recept, hogyan ért benneteket amúgy ez az egész covidos történet?
Hát azt gondolom, hogy szinte beszélni is nehéz. 9 hónapot voltunk összesen zárva másfél év alatt, tehát mint szolgáltatók mi voltunk az első, akiket lezártak, és az utolsó, amit megnyitottak. És ha objektív vagy, azt gondolom, hogy érthető is. Most hagyjuk is itt az okokat, meg hogy
abszolút, tehát
de hogy én,
világjárványban.
Igen, most, hogy ki mit gondol erről, ezt hagyjuk is, maga tényszerűen kezelve, nyilván az ilyen szórakoztató szektoroknak nem biztos, hogy az kicsit nehezebben érintett, ahogy a szőnyek szélén hagytak minket, de ez is megint egy másik téma. De hogy ezt ki kellett bekelni, ki kellett finanszírozni, és hogy ezért mondjuk abból a székből, amiben én ülök, úgymond mint pályatulajdonos, hát nagyot zakóztunk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen 5-6 évnyi munka, ami elment számszerűsítve mondjuk így, hogy tehát ekkor ára volt annak, és a napi megélhetés is óriási. Nem, hát én is más nem tudom, de hogy én is elmentem minden mást dolgozni, bármit, tehát hogy az asztalon kaja legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon éles váltás, úgy, hogy mellette meg tonna számtolod hónapról hónapra bele a pénzt mindenhonnan, hogy megmaradjon az. Tehát, hogy látni kellett, hogy hol van az a pont, amikor elengeded, mert már a privát életedben is olyan szint, tehát, hogy esetleg elvisz mindent. Az nagy teher volt. De hogy bízunk benne, hogy túl vagyunk rajta.
Reméljük,
igen, ha már jön, és bármi nem így jön, tehát nem ilyen mértékű állításokkal, és hogy nem eshet mindig.
Ez így van. Hogy vágtatok bele? Tehát most van egy nyitás, most van lehetőség. Igen. Hogy vágtatok bele? Mert voltak ilyen nagy, na végre lehet. Tehát gondolom, ez egy elég nagy lendület volt, hogy nyitás van, végre lehet.
Igen.
Hogyan volt bármilyen marketing stratégiátok, bármitek, hogy nagyon hamar tudossátok az emberekkel, hogy na gyerekek, van, újra nyitnak a pályák, újra van lehetőség, tehát hogy
persze,
miket csináltatok ezzel
hát kapcsolatban? Nyilván a különböző marketing felületeken ezt azért nem akarnék részletesebben belemenni, mert mindenki nem akarnék senkinek ötletet adni, de nyilván, mert nyilván van konkurencia, de nyilván senki sem butus, hiszen azért persze tartott, ahol. De hogy igen, különböző marketing stratégiákkal elindultunk a Facebookon, a Google-ön, mindenhol, ahol kell. Ugye publikáltunk is, vagy publikáltam én is egy ilyen kis bejelentkezést, hogy megnyitottunk már, de hogy még nyilván az aktuális szabályzatok.
Igen, ez oldalon is le van írva.
Igen. De hogy például a szervezett ilyen játékainkat mi még mindig nem igazán élesztettük újra, ha megnézitek, ha én aktív ilyen szempontból abszolút a cég, és akkor, mert ki szerettünk volna várni, hogy mi történjen. Mert ez a hektikus ugrálás, hogy most itt rendezhetünk két nem hétig, lehet, aha, most nem.
Ezt nem tudjátok.
Igen, és most kezdjük el újra, mert bízunk abba, hogy most már olyan mértékű korlátozások nem lesznek. Egyelőre a Tököl Színházi pályánkat szeretnénk havi rendszerességgel visszaállítani, és akkor így szépen. De hogy nagy árat fizettünk, és sajnos a pályák létszámából is látszik, azért a COVID elején én 6 pályával üzemeltem, 2 pálya, igen, és hogy az már nem is lesz, mert egyébként közben értékesítik is a területet.
Beszéltem már erről a pályáról, igen, aztán lassan elindulunk a finishbe, tényleg csak pár kérdés van, ami főleg a jövőről szól, de picit még visszakanyarodunk, akár jelen, akár múlt, tehát amikor ráláttál jobban erre. A pályák mennyisége, a szervezők mennyisége, tehát a kereslet kínálat szerinted túl kereslet van, tehát hogy túl sok a szervező, túl sok a pálya, vagy jó lenne, tehát hogy ez fejlődnie kéne, mert nő, dinamikusan nő az airsoftosoknak a száma, és tehát hogy látod ezt a balanszot? Tehát hogy nagy a konkurencia, vagy nagy volt annó a konkurencia, vagy most nagy a konkurencia, vagy nem?
Két része szerintem a pálya tulajdonosoknak a száma az nagyjából stagnál, tehát ugyanaz az a verseny folyik. A pályákat szerezni most már elképesztően nehéz. Szinte lehetetlen. Budapesten már nagyon durva, Budapest környékén, az agglomerációban is már nagyon nehéz. Azt tudnotok kell, hogy olyan díjakon lehet területet szerezni, de hogy ezt nem az Airsoft fogja tudni kitermelni.
Maximum tech.
Tehát, hogy... de hogy nagyon nehéz. A játékszervezők között pedig igazából bárki szervezhet, és szervezen is, a monopól helyzet nem annyira jó. De hogy azt gondolom, hogy mindig lesz egy-kettő játékszervező, aki jól csinálja, amit csinál, és hozzá fogtok centralizálódni egy picit. És én most per pillanat látom is valakiben ezt, és emiatt együtt is dolgozom vele. Tehát, hogy
próbálsz ilyen mentor szerep?
Hát... erős a kifejezés, de hogy hát nem is mentori szerepben, mert hogy lehetőséget biztosítani neki. Ugye én az aktív játékszervezéstől hátraléptem, viszont az arra alkalmas, akik azt gondolom az airsoftosok nyernek, az arra alkalmas játékszervezőknek viszont szeretnék nyitni, mert hogy nem hiszek abban a világban, amiben az airsoftban 10 éve élek, és ilyen szempontból melyek is ez a mindenki a saját kis mazsoláját, ott is kis fazak a körülül, és onnan ordibál ki, és mondja a bölcsekkövét.
Igen,
ezt köszönöm, de nem, hanem hogy azt gondolom, hogy ez egy közösség, és hogy ebbe tök jól lehetne együtt működni. Persze van konkurencia adott esetben, ez kell is, de hogy
ez egy egészséges verseny.
Miért nem tudnánk együtt működni?
Igen, tehát, ez egy magyar mentalitás szerintem. Tehát ez a sok-sok kis sziget van, igen. És amit te is mondtál a bölcsekköve, hogy én jobban tudom, az biztos nem fog működni. És így nagyon nagy kooperáció, ugye ezt az interjú elején beszéltük, hogy tehát, hogy így nagyobb nevű szervezőknek kooperációjáról, most én is kiestem, én is rehabilitálom magam a Airsoft terén nyilván, de így a Doki Joe Bombpatrolon kívül, tehát így nem nagyon volt, tehát ami igazán működött. Jó, mondjuk a Doki még volt annó a bombák földjénél,
igen.
Meg utána Elsorger, de ott mindegy, ő volt sok helyen, de hogy ez nem, valamiért nem működik. Valahogy ez valahogy mindenki a maga pecsényi sütöget, és mindig egy picit szerintem ez a túlanyagias hozzáállás.
Abszolút egyetértek. Én ebben látom azt, hogy vagy magam részéről én azt a döntést meghoztam, hogy oké, hátrébb lépek, mint játékszervező, viszont akkor más játékszervezőket megpróbálok, vagy egy-két embert, akit számomra emberileg is fontos, hogy megbízható és szimpatikus legyen, azt meg beengedni, mert az élet megmutatja, hogy jól döntöttem-e vagy nem, de hogy per pillanat működik, és nyilván, ha követitek azt, hogy ki az, aki az én pályámon dolgozik, én azt gondolom, hogy abszolút ő az ő új nemzedék, és hogy amit ő csinál, az jó, mert benne van minden, ami azt gondolom mostanában kell. Kicsit meg, hogy mondjuk hazafele is beszéljek, viszont mi meg ugye nagyon sok kis csoportot csinálunk, az én cégem, tehát airsoftosok vagytok, és és szeretnétek privát játékot magatoknak,
akkor jól vagy
legénybúcsot, vagy bármit, tehát azért igen, eszköz, mi bármi, ami Airsoft, tehát nagyon sokan játszanak 8-10-15-20 fővel nálunk, aki nem akar elmenni egy nagy játékra, és eljön hozzám, és pályát bérel csak.
Tehát, hogyha, tehát igazban nálad az is lehetséges, hogyha van valaki, aki mondjuk ki akarja magát próbálni, mint játékszervező, akkor azt mondja, hogy összehozom én a saját kis csapatomat 20 emberre, mert nekem van egy ötletem, én szeretném ezt kipróbálni, és ti adjátok igazából a supportot.
Adok mindent, persze, igen. Ha van három barátod, aki még nem is airsoftozott mondjuk, akkor ott van eszköz hozzáadunk, tehát hogy igazából teljesen ki tudjuk szolgálni. Ha adott esetben még akarsz az játékmestert, akkor az akkor is van. Az is tehát, van. Hogy tényleg a teljesen önműködőtől a teljesen komplex szolgáltatásig le tudjuk menedzselni ezt nektek, hiszen minden adott.
Minden adott.
És ugye a játékszervezők meg hát alapvetően ugye ott vannak nálunk, és ha direktben most nem is éritek el nálunk a játékokat, akik nálunk játszanak a pályáinkon, vagy promóznak, vagy hirdetnek játékokat, azoknak oka van, hogy nálunk lehet.
Világos, világos. Ennyi év után mit jelent neked az Airsoft, és hogyha valaki most megkérdezné, vagy valakit meg kellene győznöd, hogy ezt a sportot, vagy ezt a hobbit válasz, bocsánat, abszolút hobbit, mit mondanál ki kezdő airsoftosnak, milyen tanácsot adnál játékosnak, aki most azt mondja, hogy titán hallottam, hogy te játszottam, szerveztél, milyen ez a világ, milyen tanácsot adnál egy teljesen kezdőnek, akár viselkedésben, vásárlásban, bármiben, ami szerinted muszáj, hogy meglegyen egy airsoftosban ahhoz, hogy egy kultúrált tagja lehessen ennek a közösségnek.
Kicsit megfogtál ezzel a kérdéssel, mert hogy azt gondolom, hogy tök jó, hogyha először eljössz egy ilyen játékra, és elmész egy ilyen gyakorló játékra, nem egy ilyen nagyon-nagyon ilyen militáris játékot választasz, mert lehet, hogy sok lesz és erős. Tehát ugye először próbáld ki, gyere nagyon laza, vagy gyere egy privát játékra el. Egyrészt ne vedd anyagi költségbe magad, mert nem tudod mi ez. Másrészt meg, hogy ennek különböző szintjei vannak, amit végig beszéltünk, hogy akár konfliktust is okozhat, és hogy lehet, hogy 100 embernek teszed a tönkre a játékot, hogy kicsit másképp gondolkodsz, ami ott derül ki. Úgyhogy először gyere el, próbáld ki bárhol, bárkinél, és ha tetszik, akkor keresd meg direktben már mondjuk játékszervezőket, vagy pályatulajdonost, és akkor finoman el tudja kezdeni menedzselni az életedet, hogy ő mit javasol, hova menj, stb. És amitől szerintem tök jó az a közösség, és ezt nem veti el senki tőlünk, hogy a kezdőkkel jó fejek vagyunk egyébként.
Van egy ilyen támogató.
Igen, és én ezt nagyon élem egyébként, hogyha már látom egy-két játékon jó ügyes, akkor hogy azt mondod neki, hogy oké, gyere el egy nagy játékra, mert itt mindenki jó fejlesz, és megmutatja. És én tanácsot ezt tudom adni, mert hogy most milyen fegyvert veszel, hol van az etikai határ, ami neked komfortos, ez ott derül ki menet közben.
Világos.
Úgyhogy fogd bele, mert nagyon jó fejközösség, nagyon szeretlek titeket.
Tök jó.
De hogy így fokozatosan lépjünk ebbe bele, mert más van a fejekben, mint a valóságban.
Világos. Hogy látod az Airsoft jövőjét? Technikailag, rendezvényszervezésileg vannak új trendek? Mi változik, hogyan változik? Tehát, hogy vannak nagyon újfajta játéktípusok, mint Speedsoft, beindult hát most már jó pár éve ugye a HPA, tehát van egy technológiai fejlődés is. Hogy látod a jövőt? Merre fog elmenni az Airsoft? És nagyon fontos kérdés még, hogy lesz-e belőle valaha sport szerinted? Van-e erre lehetőség? Hivatalos sport legyen.
Válaszok kicsit visszafele. Magyarországon azt gondolom, hogy még ilyen megosztott az a közösség, aki értsétek jól irányítja ezt, úgymond, bocsánat, de mi? Tehát, hogy akik játékot szerveznek, pályatulajdonosok, és ennyire mi széthúzás van, és nem lehet ezt egy egységé, és addig ez nem lesz több, mert ahhoz sok minden kell, szövetség, stb. Nem. Tehát, hogy ezt nem tudjuk egységesíteni, és nem találunk egy közös utat, amiben tudunk kommunikálni egymással, és lefektetni a szabályokat, ami mindenkinek jó, hogy
addig nem.
Igen, és ez baj, mert hogy bőven megvan. Tehát magában az Airsoftban bőven megvan az, hogy ez sportá váljon. Én ezt látom. És tök jó a kérdésed, és megemlítetted a HP-at, mert azt gondolom, hogy a jövőt azt fogja meghatározni, hogy milyen technika kerül be. Mert per pillanat az AEG-eknek a technikai része az úgymond kiégett, nem nagyon tudnak hova fejlődni már. Ezért ez meghatározza azt, hogy, hogy, hogy ezzel mi történik, mert hogy mind azt szeretnénk, hogy minél életűbb legyen ez a történet, ebből nem nagyon tudnak. A GBBR látjuk, hogy megvannak a sajátosságai, nagyon van, jó, de mégsem működik. Sem túl bonyolult, hogy szembe rakjuk a nagy riválissal a paintball-al, olyanok, mint a fajék belülről az eszközök, ezért tökre megbízhatóak és stabilak. A HPA jól próbálja ezt valahol kicsit ötvözni, de hogy még mindig egy picit túl bonyolult. De hogy én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő, csak hogy a magyar piac fizetőképes kereslethez sem arányos még a HPA-nak
igen,
az
ez
ára.
Igen, ez kicsit luxus
tehát,
még. Igen,
ilyen, nagyon luxus. Tehát, hogy...
Te látsz olyan lehetőséget? Amúgy a többi technológiában, most vegyünk mobiltelefont, vegyünk annó VHS, tehát videomagnó először vette, rohadt drága volt, Blu-ray, DVD, igen. Lapost, 3D-s DVD, milliók voltak, most meg már igazából utána dobják, de egy előfizetés után, hogy jó, kifizetted a TV csatornát, oké, itt egy TV. Lehetséges? Én feldobtam múltkor a srácoknak ezt, nagyon kilettem nevetve, eljön az idő, hogy mondjuk a Sima, a D-Boys, tehát az alsó kategóriás gyártók mondjuk HPA-ba belevágjanak, és megfizethető legyen, tehát hogy azt lehessen mondani, hogy ez is...
Ezt szerintem a piac mondja meg, és nem a magyar piac.
Tehát, nyilván nem a magyar piac, tehát hogyha globálisan...
Ha széles körben elkezdik használni a HPA-t, és elkezd kiszorulni, ami volt, mert szerintem még a mostani HPA sem alkalmas erre, vagy bárminek fogjuk hívni, de jön egy olyan új technika, ami stabil, jól üzemeltethető, és nagy széles körben el tud terjedni, akkor képes lesz kiszorítani, hiszen a kis felhúzott kis springest is leszorította
valami más. Aha.
Tehát, hogy igen, itt tényleg az, ami fontos, hogy ugye a másodlagos piac a szervizelés. Hogy
nyilván igen. Itt az. A játéktechnikailag ugye itt az FPS-eknél van egy nagyon nagy probléma a HPA-val kapcsolatban. Tehát ugye itt ez állítható, ugye. Az Airsoftnak az alapja a becsület. Tehát, hogyha nem adod meg a találatot, akkor itt sportról soha az életben nem tudunk beszélni, meg alapvetően értelmes játékról sem. Az, hogy a HPA realisztikusabb, jobb, kényelmesebb, és ez a jövő, viszont az Airsoft alapjára a becsületre rát pakol még. Mert ugye, tehát én soha nem hittem a gyorsugó cserés olegekbe, ugye van egy ilyen íze, hogy de hát gyorsugó cserés, nem látom magam előtt, hogy Johnny 17 a nem tudom, mondjuk tökölön az egyik árokban éppen, még kell az a 20 méter, és elkezdi szétszedni az olegeket, hogy berakjon egy nagyobb rugót, tehát szerintem ez nem normális, viszont a HPA-nál hát tekersz egyet, és kész. Hogy lehet ezt ellenőrizni játékszervezőként, mondjuk a 300 fős játékon, ha van 5 vagy 10, vagy később több ilyen HPA lesz. Tehát azt mondjuk, hogy egy 100 fős játékon a fele HPA. És akkor jönnek a játékos, Titán, nézd már meg, tehát hogy lehet ezt majd lekorlátozni, vagy megfigyelni egyáltalán?
Azt gondolom, hogy most én árulnám a bölcsekkövét, ha erre válaszolni tudnék.
Aha, akkor te árulnád. Jó.
Hát igen, tehát, hogy
ez még a jövő.
Igen. Kérdés. Vannak ötletek, de hogy ez hogy működik majd?
Az majd kiderül.
Igen, ez, aha.
Jó. Hát figyelj, igazából egy témát nem érintettünk, de nagyjából nem tudom, belefér-e még?
Nekem
még
bele. Persze,
tökéletes.
Persze,
jó, oké. Még egyetlen egy darab kérdés, amit én még a rendezvényszervezős időszakba akartam beletenni. Egy etikai kérdés. Azért is fontos, mert mindenkinek fel szeretném tenni. Vannak olyan larpos játékok, ugye kétfajta játék létezik, kétfajta airsoft játék létezik. Az egyik, amikor egy kitalált országban, vagy egy kitalált szituációban, lásd húsvéti nyuszis buli, ami egy tök jó dolog, van egy ilyen része. És van egy olyan része, amikor már megtörtént, vagy aktuális szituációkat modelleznek le, vagy hoznak vissza újra a játékszervezők, afgán-amerikai konfliktus, vagy bármi ilyesmi. Tehát amik van alapja, emlékjátékok, bármi. És most itt etikai kérdéséről szeretnélek kérdezni. Én nagyon szélsőséges példát fogok hozni. Senki nem szervez második világháborús játékot amerikai-német két oldalon, ahol az amerikaiaknak az a feladatuk, hogy találják meg a különböző táborokat, és onnan a pizsamás ruhás játékosokat mentsék ki. Tehát ilyet mind a ketten tudjuk, hogy ilyet miért nem csinálunk, ez egy etikai kérdés. Viszont afgán-amerikai konfliktusnál, a játékosoknál belefér, hogy állakákban rozzanak, belefér, hogy esetenként öngyilkos merényleteket kövessenek el, elraboljanak túszokat, akár legyen ez katona, vagy mondjuk egy újságíró, felakasztást, fejlevágást imitáljanak vele, mert hogy LARP is, tehát hogy viszont ez az elmúlt 20 év aktuál politikája, és az elmúlt 20 évben rengeteg ember halt meg amúgy ebben, tehát hogy öngyilkos merényletekben, ilyenekben. Ez az etikai rész, ez hogy, te hova pozícionálod magad? Nagyon érdekes, például a Bomb Patrol 3-on volt egy ilyen, amikor mi már kiugrott CIA-sként az afgán oldalon voltunk, direkt nem afgánokként akartunk ott lenni, hanem volt amerikaiakként. Nekem például az egyik barátom azért nem jött el, hiába próbáltam rábeszélni, mondta, ő nem szeretne még se fényképen, se videón felkerülni semmilyen platformra, ahol mellette bárki Allah Akbarozik, és amikor volt egy nagy támadás, jött egy fotós kislány, hogy akkor álljatok össze, és akkor nézett ránk, hogy ti most miért nem őrjöntök, miért nem Allah Akbarozik, és mondta, hogy nekünk nem fér bele, tehát hogy mi nem szeretnénk ezt. Probléma ez, nem probléma ez, te hogyan pozícionálod, vagy hogy hogyan álltál hozzá igazából ehhez a dologhoz?
Szerintem a miensége és a mennyisége, tehát itt is a fél megoldások szerintem talán a legjobban élhetőek. Teljesen más példát szerintem fogod érteni, pont egyébként azért hozom fel, mert a napokban egy airsoftos barátommal beszéltünk erről. Drón. Fölküldöd a drónt, és ha egész nap fenn van, játszhatatlanná teszi a másik oldalnak. De mi van akkor, hogyha van egy olyan misszió, amiben, ha megszerzed, egyszer 5 percre felmehet.
Világos. Aha. Tehát, hogy egy ilyen arany ilyen, középút, igen, benne is van, de nincs.
Sokkal érzékenyebb téma, amit nem is kérdés. De hogy azt gondolom, hogyha ez be van annyira lazítva maga a játékosok felé vagy részéről, hogy nem az jön le, hogy ők szélsőséges arabok, hanem
csak egyenlet sértésbe esetleg.
Abszolút. Hogy ez egy tényleg nehéz úgy fogalmazni, hogy senkit ne bántsunk, mert hogyha valakinek van olyan hozzátartozója, hogy bármilyen módon érintett, akkor előre is elnézés, de hogy ez egy játék, tehát hogy ez laza, akkor, és hogy mi most csak jól érezzük magunkat, még hogyha igen tehát ez nehéz, ez akkor működhet, azt gondolom, de hogy működhet. De hogy az semmiképp, amikor ez valaki kicsit túlzásba esik, azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen Bomb Patrol vagy Battleground remek platform erre, többek közt ilyenek miatt is dölt be. Tehát, hogy amikor annyira elmegy ez az egész, az nem helyes. De hogy mennyire kényes téma, például, hogy amikor volt Bécsben most ez a merénylet, akkor a rendőrségnek egy olyan egységétől felhívtak engem, hiszen jártak hozzánk még a rolandos közös időben osztrák, arab származású fiatalemberek, és lelettek káderezve, csekkolva nálunk, hogy mit és hogy. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert fogalmam sincs ebből mennyi mondható, mennyi nem mondható.
De hogy
ember fölhívott, nem gondolom. Hogy azért ez egy vékony jég, és hogy nekünk airsoftosoknak nagyon fontos figyelnünk, hogy kifele, tehát rögtön beraknak egy szélsőségben, és van is oka. Tehát azért replikákkal rohangálunk, és katonának vagyunk beöltözve, vagy terroristának, tehát itt van felelősségünk ebben, és hogy igen, ez lehet egy olyan közegben úgy lekontrollálva, és olyan mértékű etikussággal, hogy ez az airsoft jövőjét ne befolyásolja negatívan, én azt gondolom, de nagyon kell figyelnünk erre, és itt azért nagyon fontos a játékszervezőknek megint, azt gondolom, a munkássága.
Hogy abban az a keretrendszer az benne maradjon.
Igen, tehát, igen. Másfelől nyilván minden kedves airsoftost kérek arra, hogy ne gondolja túl ezt a történetet. Ez egy nagyon jó szabadidős foglalkozás. Nagyon jó. De hogy az alapoknak van mértéke.
Van egy másik. Igen. És akkor végül egy másik kérdés, és talán záró kérdés is. Lehet hallani hírekben évről évre visszajön, hogy airsoft fegyverrel csináltak ezt, airsoft fegyverrel csináltak azt, meglőtt a barátnőjét féltékenységből, kilövöldözött az ablakon, járókelőkre, ezzel akart kirabolni ízét, mi ez, dohányboltot, vagy bármi ilyesmit. Ilyenkor mindig felhördül egy picit az airsoft társadalom, és mindenki azt mondja, hogy na, emiatt egyszer zárva lesz. Mert szerinted mennyire veszélyes ez, mennyire van esélye annak, hogy egyszer akármelyik kormány, vagy ez, vagy az, teljesen mindegy, a döntéshozók azt mondják, hogy jó, itt és ne tovább, hogy láttunk már ilyet más országokban. Itt Kanadában is ugyanez van, Ausztráliában. Én úgy tudom, hogy a nörföt is már a lőfegyveri engedélyhez akarják kötni, ami szerintem nevetséges. De hogy Magyarországon van egy, fennáll egy ilyen veszély, hogy mondjuk egyik napra a másikra azt mondják, hogy akkor tiltás van. Tehát jó, egy olyan tiltás, mint Kanadában van.
Nyilván az nem vagyok jövőben látó, ezért is tippelek. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetében minél láthatatlanabbak vagyunk, annál jobb. Tehát, hogy ha kicsit elfelejt mindenki minket ezzel kapcsolatban, sosem jut eszébe vagy. A másik oldalról, meg amit szint nem látunk, én kettő dolgot feltételezek. Vagy jön egy vajon elvakult, vagy sarkosabb döntéshozó, hogy azt mondja, hogy igen, erre is kell egy szabályozás, mert nem mehet. Szerintem nagy mértékben hoz elrólat az, hogyha ilyen cselekmények történnek. Vagy pedig jön egy olyan, nem akarok politizálni, de egy olyan döntés, ami a pénzt tud keresni,
és akkor hogy azt mondja, hogy
hogy azt mondja, hogy igen, szabályozom, és ő fogja csinálni.
Mondjuk szerintem ez a magyar piac még kicsi, meg az a baj,
nem egy nagy piac, szubkultúra.
Igen, meg az a baj, a külföldi webshopokkal szerintem nem lehet versenyezni, tehát hogy most a nemzeti Airsoft bolt szerintem éhen fog halni, mert mindenki a Taiwan Garo fog rendelni. Amúgy volt egy ilyen podcastünk is, hogy nyissunk Airsoft boltot Magyarországon, minden. Amúgy nem lett a vége. Igen. Úgyhogy hát reméljük, igazából szerintem ezt a problémát a játékosoknak a felelősség tudatának a növelésével. Tehát
felelősségünk van ebben, nagyon nagy.
Igen. Tehát itt nem csak a játékszervezők, hanem maguknak a játékosoknak is.
Hát meg, hogy tényleg messze menjek, ami nagyon rossz, hogy amikor már kint úgy érkeztek, hogy kint van, tehát a fegyverek kint vannak. Tehát, hogy
igen.
Értem, hogy a te világodban ez semmi, de amikor jön a 80 éves néni, aki egyébként már kicsit demenciával küzd, és ezekből van a gond. Igen. Tehát, hogy tényleg az a fontos, hogy most nem azt mondom, hogy hozzánk gyertek, de hogy bármi olyan zárt környezetbe, ahol elszigeteltek vagytok, és nem érintkeztek másokkal. És ha van rám oda, a ruházatot se.
Ne öltözzünk át, igen, ne full ebben.
Igen, nem jó üzenete van. És ha nem a saját oldaladról nézed, akkor tök érthető. Tehát jön átlag Pirinéni,
így van,
meg jön
így van,
a
így van,
átlag...
Ami neked megszokott,
anyuka,
az neki
nem.
Igen, az a nagy. Jó, tényleg záró kérdés, jövőre tekintve mi a terved nyilván értelemszerűen a mostani céggel kapcsolatban? Vannak-e tervek, merre előre, mit tervez Titán a következő, nem tudom, közép-rövid hosszú távra?
Persze, van terv. Hát most egyelőre...
Ami publikus persze.
Igen, az első, hogy ezt a 9 napot kiheverjük és kicsit stabilizáljuk, és hogy lássuk, hogy ez a COVID által hozott, vagy még hoz-e valamit, amin kell orvosolnunk, de ha ezen túl vagyunk, akkor abszolút megint a növekedés a cél. De hogy erről meg még nem szeretnék többet.
Világos, igen. Jó.
De hogy abszolút az, hogy magasabb színvonal még több helyen tudjatok nálunk játszani, aki minket választ.
Jó, tökéletes. És akkor egy olyan dologgal zárnám, ha esetleg úgy állnak a csillagjegyek, és nekiesnék játékot szervezni, mondjuk egy nagyobb hangvételűt, és elhívnálak játszani, vagy esetleg segíteni, esetleg egy frakciót vezetni.
Abszolút.
Szabadon foglak.
Megbeszéltük, abszolút. Persze, kicsit visszatérünk, annyira készüljetek, ha ez megtörténik, hogy totális lesz az őrület az
oldalon. Jó, úgy tervezzük a játékot.
Az összes ajasságot elkövetjük.
Rendben. Hát kedves hallgatók és kedves nézők, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk az 1 óra 41 percben. Meg lehet nézni természetesen több részben is. Szerintem mindent kibeszéltünk, amit ki lehetett beszélni. Amúgy az életünk végig lehetne erről beszélni, mindenről. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
És 2 hét múlva pedig mi találkozunk egy teljesen új témával. Köszönjük, és sziasztok.
Sziasztok.